Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Zöld a lámpa, sorompó fel, gázpedál lenyom, csak egy út nincs lezárva, ott, ahol fénylik a lábnyomom. Na gyere, kövess, de a lépteid már kiszámítani nem tudom. Akkor a szemedbe mondom, hogy éj, ne csak létez, mint valami tárgy, de ha nem irányít már a szenvedély, ha kihal belőled a vágy, akkor dobd le a cipőt, hogyha szorít, ha ledobod és sem leszek szolíd, dobd le, hogy ne légy másolat, olyanból hittel láttam másokat, akkor dobd le, hogy ne légy másolat, a cipő után meg a gátlásokat. Élet, mint ha semmi se történt volna. Én már láttam, hogy az esélyeid összegyűlnek egy csokorba. Aztán meg kidobod, mintha mindig minden téged igazolna. Inkább a szemedbe mondom, hogy éj, ne csak létez, mint valami tárgy, de ha nem irányít már a szenvedély, ha kihal belőled a vágy, akkor dobd le a cipőt, hogyha ha ledobod, én sem leszek szolíd. Dobd le, hogy ne légy másolat, olyanból hittel láttam másokat. Akkor dobd le, hogy ne légy másolat, a cipő után meg a gátlásokat. Akkor dobd le a cipőt, hogyha szorít. Ha ledobod, én sem leszek szolíd. Dobd le, hogy ne légy másolat, olyanból hittel láttam másokat. Akkor dobd le, hogy ne légy másolat, a cipő után meg a gátlásokat. Inkább a szemedbe mondom, hogy éj, ne csak létez, mint valami tárgy, de ha nem irányít már a szenvedély, kihal belőled a vágy, akkor dobd le a cipőt, hogyha szorít. Ha ledobod, én sem leszek szolíd. Dobd le, hogy ne légy másolat, olyanból hittel láttam másokat. Akkor dobd le, hogy ne légy másolat, a cipő után meg a gátlásokat. Akkor dobd le a cipőt, hogyha szorít. Ha ledobod, én sem leszek szolíd. Dobd le, hogy ne légy másolat, olyanból hittel láttam másokat. Akkor dobd le, hogy ne légy másolat, a cipő után meg a gátlásokat.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
6 óra 3 perc a pontos idő, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek a stúdióban. Gyurta Gergely, Benne Ferenc és Szabó Szilvia. Augusztus 7-e van, és én azt vettem észre, bár ti megcáfoltatok, hogy a hőkupolának úgy-úgy vége felé járunk, nem Feri? Kicsit fúj a szél, már nincs annyira meleg, de azt mondtad, hogy neked azért az éjszaka nem telt annyira kellemesen.
Nagyon köszönöm. Én 2,5 órát aludtam, és végig azt álmodtam, hogy a szaunába ülök. És valójában tényleg ez történt, mert folyt rólam víz, és nem tudtam aludni. Összes ablak nyitva a lakásban, nem mindegy. Hát én még egyelőre nem érzem ezt a nagy enyhülést.
De azt mondtad itt adás előtt, hogy szerinted a hőkupolás időszakban volt az egyik legjobb forduló. Intenzív volt.
Igen, tehát ugye arról volt szó, és itt a Nemzeti Sportrádió keretein belül is taglaltuk, hogy nem kellene elhalasztani egyáltalán az egész fordulót. Történt ilyen alacsonyabb osztályban, hogy egy fordulót elhalasztottak, de én úgy gondolom, hogy NB1-es mérkőzéseken dacára annak, hogy az esti mérkőzéseket beszüntették energiatakarékossági okokból nagyon helyesen. Hát én úgy gondolom, hogy a pékek is megcsinálják a kenyeret, meg a postás is kiviszi a levelet. Tehát Én szerintem nyilván a labdarúgók is emberek, tehát azért valamilyen szinten ezt megértem. Tehát mindenki végezze a dolgát egyrésztről, másrésztről pedig azért az joggal elvárható, vagy joggal tolerálható, hogy nem olyan ritmusúak a mérkőzések, de én azt mondom, hogy azért sprintelni lehet, maximum két intenzív megmozdulás között több időnek kell eltelnie, mert tényleg én is tapasztaltam már ilyet, de ez nem arról szól, hogy akkor most innentől csak kocorászok a meccsen. De hozzáteszem, ez volt az előzetes elvárás, utána pedig azt láttuk, hogy a csapatok többsége nagyon-nagyon keményen oda tette magát, és tényleg nagyon komoly mérkőzések voltak az előző fordulóban, úgyhogy én nem vettem észre, akár színvonalában, akár ritmusában, hogy csökkent volna.
De ugye az egész világbajnoksággal kapcsolatban erről volt szó, nem Gege, hogy majd hogyan alkalmazkodnak a meleghez ahhoz képest?
Igen, jó mérkőzéseket láttunk. Hát talán 6-7 mérkőzés volt, ami 0-0-val végződött, az összes többi mérkőzésen láthatunk legalább egy gólt, és egyébként én is összeszámoltam, hogy 18 gól született az előző fordulóban az NBA-ben, tehát azért itt is elég gólgazdag meccseket láthattunk, tényleg akár csak a 3-3-as Humi is volt az
MTK
Honvéd, igen. Hogy jó kis meccsek voltak, úgyhogy Feri, abszolút megint egyetértünk, és hát nem
már
akarjuk.
Már megérte felhébredni,
már
látod, abszolút, hogy
én nagyon
Feri
szeretek Ferivel lenni.
Azért remélem bele.
Ja, hát persze, természetesen.
Adásban.
Felitől kaptam egy nagyon jó könyvet, és most is szerettem volna neki mondani, hogy már a felénél járok.
Melyik könyv ez?
Nagyon szépen köszönöm.
Sport témájú?
Így van, kézzed el a saját könyvét, amit ő írt. Úgyhogy focival kapcsolatos, ugye nyilván egyértelmű, hát gondoltam, hogy nem szinkronúszásról fog írni benne Ferenc. És nagyon érdekes dolgokat ír, és sok párhuzamot vélek felfedezni az úszással, nyilván nem összehasonlítható, de azért vannak olyan dolgok, amik megegyeznek.
De egyébként hát, minden
örülök egyébként, mert más sportágból, kézilabdából már érdeklődtek felé, de az mégis egy csapatsport, de hogyha úszással is van párhuzam, akkor nagyon kíváncsi leszek.
De ez ilyen edzői szemléletű könyv, Feri? Vagy...
Igen, ez egy edzésmódszertant, ami ugye külföldről előtt Portugáliából azt dolgozza fel. Ez a taktikai periodizációnak hívják, és ez az egyetlen magyar nyelvű könyvebről a témáról, amit a Nemzetközi Szakirodalom a világ leghatékonyabb edzésmódszerének nevezte.
De szerintem itt az adásokban mindig kiderül, és Ferivel is ezt beszéljük, hogy amikor Kemény Dénessel beszélgetünk, akkor is a futball témával kezdünk, de az átültethető vízilabdára, de szerintem nálad is az úszásban biztos, hogy vannak ilyen párhuzamok.
Rengeteg. Azért mégis csak a sport, az összeköti minden sportágat, nyilván az egy nem lehet az egyént a csapattal, de azért valahogy mégiscsak rá tudunk egymásra kapcsolódni, úgyhogy igen, ez egy nagyon izgalmas dolog, úgyhogy ezúton is köszönöm Feri, hogy odaadtad azt a követést, és dedikáltad is.
Nagyon szívesen, örülök, hogy érdekel.
Majd lehet, hogy én is kérek egyet, Feri, ha van még. Van még?
Ezer örömmel.
Vagy hiánycikk egyébként?
Nem, még van, köszönöm.
Van még? Ha már hőkupola, vagy ha még mindig hőkupola, ugye zajlik az úszó Európa-bajnokság is. Az úszókra hogyan hat ez a meleg? Nem tudom, a szajna hány fokos lehet, és őket ez befolyásolja negatív vagy pozitív irányban?
Hál' Istennek a szajna vízhőfok ugye a folyó lévén nem tud annyira fölmelegedni, tehát ugye van folyamatosan egy mozgás, egy átfolyása. Úgyhogy én 24-25 fokos a vízhőfok, úgyhogy teljesen
a hőfokkal nincs gond.
Az a hőfokkal nincs gond. Nincs. Igen, de hál' Istennek ezt is egyelőre megugrották. Egyébként pont tegnap egy szünnap volt, úgyhogy a versenyzők is pihentek, illetve a szervezőknek is volt lehetőségük arra, hogy átalakítsák a mai napra, illetve a holnapi napra a pályát. És hát mivel szünnap volt, ezért beengedték újra a hajókat, és egyébként Fábián Bettina a közösségi médián adott egy, hát egy ilyen rövid kis helyzet betekintést, és hát teljesen olajos lett, olajfoltok voltak a szajnába, hiszen a hajók most már át tudtak menni.
És ugye mondjuk el a hallgatóknak, akik nem követik, hogy Fábián Betti sokszor megszenvedte egy-egy olyan versenyt, ahol nagyon koszos volt, a vízkórházba is került, és nagyon fél ettől, most már ki is hagyta ugye a...
Az 10 kilométert és az 5 kilométert is, így van, viszont muszáj vízbe ugrani a mai nap folyamán, hogyha el szeretne indulni a holnapi csapatversenybe, tehát az Európai Szövetség úgy határoz, hogy az a versenyző, aki nem indult egyéni versenyszámban az Európa-bajnokságon, az nem indulhat csapatban. És ugye a csapatnak, a magyar csapatnak, ami mondjuk ki, hogy aranyesélyes, igencsak számít Fábián Bettinek az indulása, különben ha nem indul, akkor nem is tud elindulni a magyar válogatott, úgyhogy Betti biztosan be fog ma ugrani a vízbe. A kérdés az, hogy kiszáll-e előbb, vagy végigcsinálja. Hát bízunk benne, hogy őt is láthatjuk, mert egyébként a felkészülés jól sikerült.
Annyi, hogy ma ugye ez a 3 kilométeres kieséses verseny lesz a segítség neki, hogy úgy megszakad a verseny, és picit kijöhet, picit szusszanhat.
Hát attól függetlenül, hogyha koszos a víz, és
lenyel, vagy benyel valamit, akkor...
Meg ahogy Ferivel is beszéltük, itt nem feltétlenül a fizikai állapot a meghatározó, hanem a lelki része, a mentális állapot. Hogyha ő úgy érzi, hogy ő nem szívesen ugrik be, nem szívesen versenyez, mert félti önmagát, akkor az nem biztos, hogy számára jól fog sikerülni, hiszen benne van ez a pici félsz, és lehet, hogy ő elképesztő jó versenyző, hiszen olimpiai ötödik helyezett, Európa-bajnok, világbajnoki érmes, tehát megvan a tehetsége, de legbelül, ha nem akarja, akkor az nem biztos, hogy úgy fog sikerülni.
Tudom, ez hosszú téma, nem is mennék bele, csak egy kérdés, hogyha ennyire ilyen mentális gát van benne, akkor nem lenne jobb, ha medencés úszásra áttérne, vagy azért ez nem olyan egyszerű. Tehát ő hosszú, vagy hát nyílt vizes.
Hát bárcsak ilyen egyszerű lenne, de az a baj, hogy a medencés úszásban látjuk, hogy micsoda óriási fejlődés megy keresztül. A tengeren túli, óceán túli versenyzők és országok hatalmasat fejlődtek az utóbbi időben.
Ja, hogy már nagy a lemaradása?
Igen, és nagyon felgyorsult a világ és a világ elitje, és ott labdába rúgni sokkal nehezebb, mint neki nyílt vizen, hiszen az ő utazó sebessége és az állóképessége világszintű, és a gyorsága is megvan ahhoz, viszont medencébe ezt átültetni még jelenleg nem tudja.
Na hát Gege, még itt vagy velünk, de majd ugye 9 órától az M4 Sporton már hallhatnak téged a nézők és a hallgatók, hiszen akkor kezdődik a női 3 kilométeres kieséses verseny, 11 óra 15 perctől pedig a férfiak ugranak vízbe. Ez a jövő, de beszéljünk egy kicsit a tegnapról. Feri, két magyar csapat is pályára lépett a konferencia ligában. Hát mindkét esetben vereség Get láthattunk, ugye a Debrecen a dán Köbenhavent fogadta, 3-0-ás vereséggel zártak a debreceniek, Rigában pedig Lettországban a Győr kapott ki 1-0-ra.
Igen,
mit jelent ez a visszavágók előtt?
Nagyon érdekes, hiszen Cibla Flórián nyilatkozta, hogy még nem úszott el a továbbjutás, és fordítanak Dániában. Nem tudom, hogy ez most a csapattársainak szólt, vagy a közvéleménynek. Hát szerintem ne hívítsük egymást, nekem az az üzenetem. Ez a Debrecen nem úgy néz ki, de még talán a tavalyi Debrecen sem tudna 0-3-ra fordítani Dániában. Én ezt elmondtam adásban is a mérkőzés előtt, hogy ebben a párosításban egyértelműen a Kőbenhavn az esélyes, és tényleg abszolút ezt ígértem a műsor során is, hogy megkövetem a debreceneket, amennyiben rám cáfolnak, de a mérkőzés előtt sem láttam sok esélyt a Loki számára. És pontosan az mondotta ezeket a szavakat velem, amit láttam a bajnoki mérkőzések során, amit láttam a Pjunik-Jereván elleni kettős mérkőzésen, szóval dacáronak, hogy lehozták a mérkőzéseket nullára, inkább a Pjunik csatároknak az ügyetlenkedéseinek és Andrejev kapusnak a tudásának, illetve a bravúrjainak volt köszönhető. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy most a kapus talán annyira nem hozta magát, mert az első gólnál, ha nem is a védés szempontjából, de elkövetett hibát azzal, hogy egy rosszul sikerült kirúgása után volt egy átlövés, amit kivédett szögletre, utána szögletből kapták a gólt, tehát hozta magával az egyik hiba másikat, de a mérkőzés teljes egészét nézve uralta a mérkőzést a Köbenhavn. Bár azt kell, hogy mondjam a Loki védelmében, hogy az első negyed órát megint jól kezdte a hazai csapat, tehát...
Ahogy az Újpest ellen?
Pontosan, és ugye Gemmel edző is nagyon-nagyon fontosan utalt erre az egészre, hogy hát gyakorlatilag ugye Remmel az edző neve, Remmel. Tehát ő is utalt rá, hogy azt szeretné látni a csapatától csak hosszabb ideig, amit az Újpest ellen látott, és tényleg így is kezdte a Loki mérkőzést. Dénes Vilmos révén volt egy nagyon-nagyon komoly helyzetük is, egy baloldali beadás után a hosszú oldali ötösnél. Én úgy gondolom, hogy ha fejest választott volna, és közvetlenül a beadás ráfejeli, akkor egy komoly gólhelyzet lehetett volna, és jó esélye gólt szerez. Megpróbáltam mellel átvenni, de egy éles beadás nagyon néz mellel átvenni, úgyhogy birtokában maradjon a labda. Nem is történt így, meg úgyhogy gyakorlatilag ez volt az egyetlen valamire való helyzet a Lokinak. Az első negyed óra 20 perc után fokozatosan átvette a kezdeményezést a Köbenhavn, ebből a szerencsétlen szöglet szituációból kapott egy gólt a Loki. Azután hangsúlyoztam, hogy 10-15 percig nagyon-nagyon veszélyes a szituáció, hiszen pont az a bizonyos kritikus 10-15 perc egy kapott gól után, amikor rendet kell a sorok között, rendet kell rakni a fejekbe, hát ez sajnos nem sikerült, és gyakorlatilag az első gólra rá 13-14 percre újabb gólt kapott a Loki. szerintem ezzel a 2-0-ával fordultak, ez megpecsételte a sorsukat. A második fél időt hiába töltötte többségében a Kőbenhavn tér felén a Debrecen, igazából nagyon jól menedzselte a dán csapat a mérkőzést. Az külön bosszantó, hogy a második gól egy szöglet utáni szituációból volt, az első meg a harmadik pedig kifejezetten direktből szögletből született. Magassági fölénybe volt a skandináv együttes, de azért erre azért jobban oda kell figyelni, ez egy szöglet, az mindig jobban leszervezhető, 10-11 játékos visszahívható 16-oson belülre, testkontakttal lehet kompenzálni a magasság különbségeket, szóval egy kicsit azért bosszantó.
Na ezt akartam kérdezni, Bigfalvi Tamás szerkesztő kollégánk ugye ezt a témát dobta be a mai adásra, hogy hibázhat egy játékos, meddig lehet tolerálni egy hibát. Amikor felkészülsz egy csapatból és három szögletből kapsz három gólt, az nem egyértelműen hiba, tehát arra, ahogy mondtad, fel lehet készülni.
De nagyon nagy hiba, és különösen az, hogy kettő direktből, tehát gyakorlatilag lefejelve a védőinket fejelték be a szögletet, semmi különösebb variáció nem volt. Igen, ez általában ezek ilyen edzőbuktató dolgok, szóval nem szándékosan gondolok, hanem az edző kitalál egy mérkőzéstervet, felkészíti a csapatot egy taktikai elvárásokkal, és akkor egy szögletgól mindent keresztül húz. Tehát ez nagyon-nagyon bosszantó, és általában hát ennek nagyon nem szokta körülni, nyilván semmilyen kapott gólnak, de azért úgy van ezzel az ember, hogy még ha ember hátrányban is van egy csapat, a szöglet meg a rögzített játékhelyzetek azok az, amire a legeslegjobban föl lehet készülni.
Gegeten láttad valamelyik meccset, vagy mi?
Én is bele néztem, hát ugye nyilván egy időben volt, de nekem itt a szöglet szituációkra van egy kérdésem felé, hogy nyilván ugye egy szögletnél azért benne van a szerencse faktor is, hiszen most vagy odapattan, vagy kipattan, nyilván amikor már két szöglet gólt kapsz, vagy több olyan szituáció van, ami szögletből, pontrugásból érkezik, és arra nem tudsz felkészülni, nem tudsz védekezni, akkor az már probléma, de azért én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy fel lehet készülni egy szögletből kapott gólra, nem? Tehát, hogyha mondjuk úgy pattan ki épp az a labda, és abból kerül egy gólhelyzetben az ellenfél játékos, akkor arra...
Bocsánat, én viszont megfordítom, mert hát ti jobban tudjátok, az Arsenalra mondták azt, nem, hogy pontrugásokból volt nagy részt eredményes. Tehát pont e felé megy szerintem a futball, hogy ezt a szerencsefaktort egyre jobban kizárt, nem, Feri?
Hát nézd, eleve, hogyha a szöglet beadása után direktbe egyből gólt szereznek, és mondjuk azzal nem ugrik fel ellenfél, vagy elvéti a rövid kifejelő, tehát azért azt nem nevezném szerencsének. Azt nagyon jól látod, hogyha van egy összecsapás, amiben keményen beleáll a játékos, de mondjuk az 50-50%-osan sikerül, és abból egy lepattanó labda, vagy lecsorgó labda, és az pont az ellenfélhez kerül, vagy megpattan egy védőn, azt felfoghatjuk bal szerencsének. Azért én hosszú távon nem hiszek ebbe, hogy szerencsés csapat, bal szerencsés csapat, tehát a szerencsét sokszor ki kell érdemelni. Igaz, hogy fordulópontokat jelenthet, hogyha mondjuk befelé pattan a kapufára, vagy kifelé, vagy az ellenfélhez pattan, de itt nem erről volt szó. Tehát direktbe kétszer lefejelték a lokit, a harmadik gól pedig ugye úgy volt, hogy egy középre visszafejett labda volt, ami ugye megpattant utána Langádámon, és úgy ment be a kapuba, ez lehetne bal szerencse, de hát előtte a visszafejelést meg lehetett akadályozni. Szóval mind a három elkerülhető gól volt, de nem szeretném úgy beállítani, hogy érdemtelenül nyert a Kőbenhavn, tehát azért emellett voltak helyzeteik, és uralták főleg az első fél időt. De úgy visszatérve, azért általában azt szokták szeretni a csapatok, hogyha úgy könyvelik el őket, hogy hát ez nem egy jó csapat, csak pontrugásokból meg szögletekből tud nyerni, azért az Arsenalt se húzzuk bele ebbe a kategóriába, hiszen azért megnyerte a Premier League-et, azt nem csak szögletekkel.
De nem, én pont a pozitívumot akarom kiemelni, tehát hogy készülnek erre tudatosan, és sikeresek is. Tehát, hát hogy erre lehet
tény,
készülni.
Igen, az tény, hogy ha játszol egy kiegyenlített mérkőzést, akkor döntő faktor lehet, hogyha veszélyes vagy szögletekből, vagy oldalszabadrugásokból. Nyilván sokan azt hiszik, hogy ha van egy magas csapata, én is jártam így, akkor az önkéntelenül magával hordozza azt, hogy sok gólt fogsz fejelni. Érdekes módon, hogy a rugótól függ. Tehát, hogyha van megfelelő rugótechnikával ellátott pontrugás elvégző játékosod, általában azok a csapatok a sikeresek. Nyilván alá kell dolgozni, ki kell találni variációkat, fel kell dolgozni ezeket, fel kell készülni az ellenfél gyenge pontjaira, tehát azért ez nagyon összetett. Annak idején a 90-es évek közepén a Vác nyert így bajnokságot, hogy sokan azt mondják, hogy pontrugások által, hát azért abban azért sok jó futballista volt.
De most már a szakmai stábokban van pontrugás edző is, nem?
Van olyan válogatott szinten is, és top klubnál is hallottam már ilyet, illetve láttam is ilyet, hogy kifejezetten van egy stábtag, aki a rögzített játékhelyzetekre van specializálódva. Azért a legtöbb csapatnál az egyik asszisztensedző végzi ezt, tehát az nagyon-nagyon ritka, hogy külön pontrugásedző
de
van.
De azzal egyetértesz, hogy egyre előfordul. Nagyobb teret nyer ez, vagy egyre inkább beépítik ezt a taktikába?
Igen, érdekes módon a 2000-es évek elején eltűnőben volt, tehát egyre kevesebb rögzített szituációból volt gól, és kezdetben, amikor behozták az alapvonali játékvezető intézményét, aztán pedig a VAR-t, akkor szignifikánsan megemelkedett a pontrugásokból szerzett gólok száma, mégpedig azért egész egyszerűen, mert a védők már kevesebbet engedtek meg maguknak. Tehát gyakorlatilag a 90-es évek végén, 2000-es évek elején, hát letépték a meszt rólad, és lekönyökölhettek a védők, 11-es úgyse adtak érte. Te meg csatárként, hogyha kompenzációként felemelted a karod, már azonnal kifele szabadrugás volt, tehát nagyon-nagyon elmozdult a védők javára az aránytalanság, és mondom, először az alapvonal játékvezető, aki gyakorlatilag 8-10 méterről folyamatosan monitorozott téged, onnantól nem mertek már a védők annyit szabálytalankodni, most pedig a VAR által, hát szinte a szabálykönyv paragrafusai által befújják azonnal. Kezdetben sokkal több 11-es volt, és ennek a nyomait még ma is látjuk, illetve hát a védők azáltal, hogy már nem mernek annyit szabálytalankodni, sokkal könnyebb dolgok van a támadóknak.
Feri, mindenképp egy kérdés megszületett. Nagyon laikus kérdés fogok feltenni, de én továbbra is bármikor a mérkőzést nézek, akkor nekem ez az első kérdés, ami felmerül. Tehát mondtad azt, hogy a rugónak a szerepe milyen fontos, ugye pontrugásoknál.
Igen.
Én azt láttam, hogy a rugó középre beíveli, és éppen aki ott van, az fejli be. Tehát, hogy ennek mennyire van tudatossága, hiszen...
De nem biztos, Gege, hogy te is betudnád oda.
Az biztos, arra. Tehát, hogy nyilván óriási rugó technikával rendelkező játékos az, aki mindig mondjuk 10-ből 11-szer oda, pontosan oda íveli a labdát, de ugye ne felejtsük, hogy van egy védő csapat, aki pontosan tudja, hogy merre száll a labda, ő is tudja látni a labdának az ívét, tehát, hogy erre föl tud készülni. Továbbra is úgy érzem, hogy nem egy kicsit szerencsefaktor az, hogy ki fejeli el?
Tehát azt mondod, hogy berúgja középre, és akkor befejeli gól. Hát akkor nem kérdezek vissza, hogy hát az úszásban beugrik, és gyorsabban csapkod az előbb érbe. És akkor ennyi.
Ez egy nagyon jogos felvetés.
Nem, hát nem akarok nagyon mélységébe belemenni, de először is fel kell készülni az ellenfélből. Tehát nem mindegy, hogy mondjuk tisztán területet véd az ellenfél, nagy mértékben emberfogóval játszik, vagy akár vegyes védekezést biztosít, ami azt jelenti, hogy mondjuk 2-3, akár 4 játékost is területen zár, a legveszélyesebb gólszerző helyeket fedezi, és mondjuk a többi csapatrészt, vagy a többi csapat tag pedig embert fog. És mindegyikre külön variációkat kell kidolgozni. Tehát ha területet véd, akkor nem megy az emberrel, hanem egy helyben mondjuk készül felugrani, és mondjuk megszállja azokat a területeket, ahonnan a gólok születnek. De mondjuk, ha te egy helyből páros lábról ugrasz fel, akkor kisebbet tudsz ugrani, mint hogyha lendületből egy lábról ugrasz fel. Tehát ezeket túl lehet ugrani. Akkor lehet közéjük berakni olyan elzáró embereket, akik előtti területet fedezik, és arra a területre egy másik ember jön be. Akkor az emberfogással szemben lehet, ahogy a kosárlabdában különböző elzárásokat, vagy pedig mondjuk 3-4 játékos bemozgatsz egy bizonyos területre, oda mennek az emberfogók, és egy olyan területet meg kiürítesz, ahol pedig az egyetlen egy jól fejelőd érkezik. Tehát rengeteg variációt ki lehet erre dolgozni. Az pedig, hogy berúgja középre, hát az korán sincsen így, mert lehet kiszöglet, akkor már egy picit megmozgatod a falat, főleg ha területet véd a másik csapat. A harmadik pedig, hogy itt azért nagyon is tudatosan vagy a rövid oldalra rúgják, vagy a középső zóna bizonyos pontjaira. Tehát itt azért nagyjából élesen egy jó rúgónak el kell találnia egy, hát egy 1 méter x 1 méteres négyzetet.
Hát meg ott vagy a kapu előtt, védő vagy, és látod, hogy Szoboszlai Dominik fogja belőni a szögletet, pontosan tudod, hogy mit fog csinálni, aztán úgy jön az a labda, hogy esélyed nincs.
Igen, tehát van olyan is, amikor egész egyszerűen annyira erősen jön be a labda, és annyira jó ütembe ugrik fel veled szemben a támadó, hogy lefejel. Nem mondom, hogy nincs esélyed, mert mindig védőként is a labdát kell támadni, de hát ez egy örök harc, a pontrugás is, hogy most ez a rablópandúr hatás, hogy felkészülsz valamire, de kitalálnak egy újabb variációt. Tehát nagyon komoly taktikai oldala van adott esetben egy szöglet szituációnak is.
Sose gondoltam, hogy ennyire összetett lehet egy pontrugás.
Ugye,
pedig még Feri könyvének a felénél jársz már.
Lehet, hogy a másik felé lesz a pandurrablós megfogalmazás. Na, majd kíváncsi vagyok, hogy beleírtad-e.
Úgyhogy olvasd tovább mindenképpen. Folytatjuk hamarosan a Sport reggel Gyurta Gergellyel, Bene Ferenccel és Szabó Szilviával.
Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.
Hazudom, minden szavam, feladom, hazudom. Tagadom, a hazugság cseppjét többé nem iszom. Az életem, bármi is jön, újra élhetem. Feketén-fehéren képzelem, és nem látok színeket. Feladom, feladom, nyugalom, egyedül a falak között kibírom. Az életem, bármi is jön, újra élhetem. Feketén-fehéren képzelem, és nem látok színeket már. Legalább ellopom a napot, kidobott szívemet újra kiadom. Kibírom, hogy taszított testem, de így is akarom. Az életem, bármi is jön, újra élhetem. Feketén-fehéren képzelem, és nem látok színeket már. Legalább ellopom a napot,
szám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje. Szerbiába utazik az ukrán elnök. Néhány fokkal enyhül a kánikula. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkenésre, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal köszönetet mondott mindenkinek, aki az utóbbi napokban megfogadta a kormány javaslatait és hozzájárult az energiahelyzet stabilizálódásához. Közben estére tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje. A hétvégéhez képest már 11 cm-t nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elerett az eső. Példaértékű volt a magyarok összefogása és felelős viselkedése az elmúlt napokban, jelentette ki a belügyminiszter. Pósvai Gábor közölte, az óriási hőhullám okozta energiaválságot sikerült kezelni, de beszélni kell az okokról és a jövőbeni cselekvési tervekről. Hivatalos látogatásra Szerbiába utazik az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij a háború kezdete óta először keresi fel a hagyományosan orosz barát országot. Holnap Alekszandr Vučić szerb elnökkel Ukrajna és Szerbia európai integrációjáról, valamint a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködésről tárgyal. Hazaárulónak nevezte és hosszú börtönbüntetéssel fenyegette meg Donald Trump azokat, akik az amerikai haderő rakétakészleteinek állapotáról szivárogtattak ki információkat. Az amerikai elnök szerint a szükségletekhez igazítva tart az eszközök gyártása, miközben az amerikai védelmi ipari vállalatok minden korábbinál több beruházást hajtanak végre. Ismét megjelent a Hanta vírus. Ezúttal egy francia-argentin állampolgárnál mutatták ki, miután júliusban turistaként járt Franciaországban. A férfi már jól van, csak enyhe tünetei voltak. Áprilisban egy holland tengerjáró hajón tört ki a Hanta vírus járvány, az utasok közül 13-an kapták el a kórt, 3-an pedig meghaltak. Egyelőre nem tudni, hogy van-e összefüggés a két eset között. Környezeti katasztrófa fenyegeti Omán partjait egy zátonyra futott olajtanker miatt. Műholdas felvételek szerint már közel 600 négyzetkilométerre terjedt ki az olajszőnyeg. A helyzetet súlyosbítja, hogy az érintett terület korallzátonyok és ritka tengeri emlősök élőhelye. Azt még nem tudni, mely országhoz tartozik a hajó, feltételezések szerint az orosz árnyékflotta része lehet.
Közlekedés.
Robbanótest elszállítása miatt a fővárosban lezárták a Szabadsághídat és a budai rakpartokat a Műegyetemnél. A szakaszon kerékpárral és gyalogosan sem lehet közlekedni. Több villamos, illetve busz módosított útvonalon jár, részletek a BKK honlapján olvashatók. Műszaki hibás személyautó akadályozza a forgalmat az M1-es autópályán Budapest felé a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben. A 29-es kilométernél a Hegyeshalom felé vezető oldalon mindkét irányban csak egy sáv járható. A torlódás már csak nem 7 kilométeres. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Az ország nagy részén derült az ég, de a Duna mentén és északkeleten előfordulhatnak felhősebb tájak. Arrafelé elszórtan esik az eső. Napközben több órás napsütés valószínű, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. Néhol megélénkül, néhol megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután általában 30-35, késő este 19-27 fok várható. A Balaton 28, a Velencei tó 31, a Tisza tó pedig 29 fokos. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Debreceni és győri vereség a Konferencia Ligában. Vitális Milán az AEK aténi játékosa, és Európa-bajnoki aranyesélyekről beszélt az úszók szövetségi kapitánya. Jó reggelt kívánok, én Csík Dániel vagyok.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Komoly pofonba szaladt bele hazai pályán a Debrecen a labdarúgó Konferencia Liga selejtezőjének harmadik fordulójában. A DVSC a párharc első mérkőzésén 3-0-ás vereséget szenvedett a dán Köbenhavntől. A mérkőzés után a védő Lang Ádám értékelt Zinger Kocka Henriettának.
Jó kezdés után gyorsan jött a két kapott gól. Hogyan hatott ez rátok, és milyennek ítéled az összképet?
Eddig, ha mondhatom, azt a pontrugásokkal nem voltak problémáink. A mai napon igen. Tehát van egy nagyon jó centerük, aki iszonyatosan erős is, jól számolja ki a labda évét, fizikális, jól is ugrik fel, jó ütembe, nehéz ellene. Vele is voltak gondjaink, és hát az összképet, ha nézem, akkor hiába játszottunk, talán birtokoltuk is a labdát, viszont olyan hatékonyság nem feltétlen volt. Volt nagyon sok ígéretes szituáció, de nem igazán volt meg az eredménye, illetve a végjátékokba pontatlanság csúszott. Emiatt nem tudtuk őket úgy feltörni, és bántani, és gondot okozni nekik. És nem mondom még egyszer, ez az volt az érzésem nekem személy szerint, hogy fájó, mert rendben volt nagyjából a mezőnyben minden, viszont a pontrugás is könnyen jött, illetve a gól is könnyen jött. Ez meg ugye nem hatott ránk olyan jól. Ebben nem feltétlen kell beleragadni, mert van ilyen, hanem folytatni kell tovább a játékot, és kell valamiféle megoldást találni a meccs közben, hogy mit tudunk jobban csinálni. És mondom még egyszer, a pontrugásokat sajnálom, mert ezekből eddig erősek voltunk, és a mai nap folyamán 3-3.
Hogy érzed, mekkora a különbség egyébként így első benyomásra a két csapat között, és mennyit lehet ebből eltüntetni a jövő hétre?
Nyilván azt, hogy 3-0-es előnyben vannak, az nekik óriási segítség, tehát tudják menedzselni a visszavágót. Viszont nem tudom, mondom, azt éreztem, hogy azért volt, hogy át is adták a területet, volt, hogy nálunk volt a labda, viszont jól zárták a közepét, és mondom még egyszer, ha át is jutottunk rajtuk, akkor a végjátékban most a mai nap folyamán nem volt igazán pontosság, amit sajnálhatunk, de itt ugye az volt a különbség, hogy a forduló pontokból ők úgy jöttek ki, könnyörtelenül kihasználták a lehetőségeket, és nyilván tehát gólra játsszák, ott az előny náluk, és mondom még egyszer, ezt sajnálhatjuk, hogy úgymond olyan óriási problémát nem éreztem, viszont könnyű gólokat szereztek.
A debreceniek fiatal középpályása Cibla Flórián is Zinger Kocka Henriettának beszélt a dánoktól elszenvedett vereséget követően. A 21 éves játékos azt mondta, sok helyzetben nem volt szerencséjük a Köbenhavn ellen.
Akárcsak az Újpest ellen jól kezdtetek, domináltatok, lőttél, beadtál. Mi múlt, hogy most nem jött a gól?
Hát azt gondolom, hogy a végén kicsit még jobban oda kell koncentrálni, de nem voltunk ma szerencsések. Ami nekik úgymond befelé pattant, vagy a másikból nem megpattant, az nekünk ma kipattant.
A két kapott gól után egy kicsit hite hagyottá is vált a Debrecen?
Azt gondolom, hogy nem, hiszen belülről, amit éreztem, azt, hogy lehet nálunk volt kicsivel többet is a labda, próbálkoztunk, de előbb-utóbb reméljük, hogy megtörik, és a gól is jönni fog.
És ugye a korábbi örmény ellenfeletekhez képest azért ez a dán most kicsit más szintet képvisel. Hát idegenben mit kell mutatni ahhoz, hogy sikeresek legyetek?
Azt gondolom, hogy semmi se lehetetlen. Meg lehet még ezt a mérkőzést fordítani, igaz, Dániában lehet nyerni, de ahhoz tényleg teljes odaadással kell mennünk.
És milyen játéka, hogyha ezt a bravút elérjétek?
Hát azt gondolom, hogy ahogy ma játszottunk, egy kicsit jobban oda koncentrálunk, és gyorsabban játszunk, akkor azt gondolom, hogy hatékonyak lehetünk, és akár mind meg is verhetjük őket.
És vereséggel kezdett a magyar bajnokság címvédője, a Győr is a labdarúgó Konferencia Liga selejtezőjének harmadik fordulójában. Az Etoa Lett Riga otthonában kapott ki egy 1-0-ra Sejem Bálint öngóljával, így egy gólos hátrányból várja a jövő heti hazai visszavágót. A Győrrel kapcsolatos hír, hogy az együttest elhagyva az AEK Athénban folytatja pályafutását Vitalis Milán. Ezt a 13-szoros görög bajnokklub jelentette be hivatalos felületein. A közleményből az is kiderült, hogy a 8-szoros magyar válogatott játékos 2030-ig szóló szerződést írt alá a Varga Barnabást is foglalkoztató aténiakkal. Az ETO tájékoztatása szerint a 24 éves középpályás klubrekordot jelentő összegért távozik nevelő egyesületétől. Görög sajtóhírek szerint 2,5 millió euróért. Vitalis Milán 2025 elején tért vissza a Dunaszerdahelytől Győrbe, majd idén az együttessel csapatkapitányként megnyerte a magyar bajnokságot, és az előző idén legjobb játékosának is megválasztották. Vitalis az ETO hivatalos közösségi oldalán így búcsúzott a szurkolóktól.
Kedves ETO család, kedves ETO szurkolók, elérkezett az idő arra, hogy búcsút intsek a városnak, a klubnak, a csapatnak, a stábnak, az itt dolgozóknak. Nagyon nehéz, hogy őszinte legyek, hiszen az elmúlt 12-13 év alatt, ha lehet így fogalmazni, akkor én itt nőttem föl, itt váltam gyerekből labdarúgóvá, azzá, aki vagyok. Emlékszem az első napokra egyébként, amikor ide érkeztem, nyilván akkor nagyon kis gyerek voltam, de tele reményekkel és tele álmokkal, és én úgy gondolom, hogy az utánpótlás évek alatt, és ahogy csöppentem bele a felnőtt futballba, egyre és egyre feljebb, megtapasztaltam azt, hogy itt Győrben igazán szeretnek, igazán tisztelnek, és megpróbáltam, sőt biztos vagyok benne, hogy én amíg itt voltam, addig a lehető legtöbbet, legjobbat, és én magamat adtam a Győri ETO-nak. Az, hogy tudok tovább lépni, tudom építeni az én életemet, az én karrieremet, az nagyjából igazából a Győri ETO-nak, a klubnak, a szurkolóknak, az ETO családnak is köszönhető, hiszen ők segítettek oda, ahol, vagy ahova, ahhoz az utam vezet, és természetesen a kedves feleségem, a családom, illetve Isten is biztos vagyok benne, hogy kézen hordozott engem. Nehéz mit mondani, hiszen tényleg csak nagybetűs köszönettel tartozom, és hálás vagyok azoknak az embereknek, akik segítettek, átsegítettek, vagy odajuttattak, ahova most nekem lehetőségem nyílik menni. A legnagyobb szeretettel, teljes szívemből őszintén kívánom a Győrnek, a szurkolóknak, a csapatnak, a stábnak, az itt dolgozóknak a lehető legnagyobb sikereket Magyarországon, Európában, és biztos vagyok benne, hogy még az utunk keresztezi egymást, úgyhogy búcsúzom a Győri ETO-tól is tőletek.
Ugyan a magyar csapatoknak nem sikerült jól a csütörtöki játéknap a Konferencia Ligában. Bolla Bendegúz viszont remekül teljesített a selejtező harmadik fordulójának első mérkőzésén. Az osztrák Rapid Wien többek között a magyar válogatott jobb hátvéd góljának és gólpasszának köszönhetően 4-1-re győzött az Észt Pajde vendégeként. Ezzel nagyot léptek Bolláék a továbbjutás felé. Az OTP Bank Ligában ma már a harmadik forduló kezdődik. Nincs már 100%-os csapat, a Ferencváros pedig továbbra is nyeretlen, és mivel szombaton felkészülési mérkőzést játszik a Real Madriddal, ezen nem is javíthat. Az NB1-es hétvége elé Fazekas Máté és Dedecsik Ferenc készített összeállítást.
A Zalaegerszeg hétfői Paks elleni 5-2-es győzelmét követően úgy folytatódik az OTP Bankliga, hogy a harmadik fordulóra már egyetlen 100%-os csapat sem maradt a mezőnyben. Sőt, a rekordbajnok Ferencváros még nyeretlen az idényben. Ezen a mérlegen azonban biztosan nem javít a hétvégén Borbély Balázs együttese, hiszen szombaton felkészülési mérkőzésen teltház előtt fogadja a Real Madridot a Grupama Arénában. Emiatt egy parázs összecsapást halasztanak el a hétvégén, hiszen a Ferencváros azzal az ETO-val találkozott volna, amellyel az előző szezonban a bajnoki címért harcolt. A címvédő győriek számára ez egyben plusz pihenőt is jelent a jövő csütörtöki Riga elleni konferencialiga selejtező visszavágója előtt. A harmadik még nemzetközi porondon érdekelt magyar csapat a Debrecen viszont javíthat a bajnoki mérlegén. Dzsudzsák Balázsék egyedüliként állnak pont nélkül a mezőnyben, vasárnap pedig keleti rangadó vár rájuk, hiszen a Nyíregyházát fogadják. Kiváló hangulatból várhatóan a Vasas Zalaegerszeg mérkőzésen sem lesz hiány, ugyanis az újonc angyalföldi klub tájékoztatása szerint a jegyek jelentős része már elkelt. A másik friss feljutó, a Kispest Honvéd pedig vasárnap Paksra utazik. A két csapat legutóbbi 5 egymás elleni mérkőzésén egyaránt legalább 3 gól született. Két másik fővárosi együttes pedig rossz sorozatot szakítana meg. Az Újpest Kisvárdára látogat, ahol legutóbb 2018-ban tudott bajnokit nyerni. Az MTK pedig azt a Puskás Akadémiát fogadja, amelyet 2022. februárja óta képtelen legyőzni. Az OTP Bankliga harmadik fordulójában is módosultak a kezdési időpontok az energia megtakarítás érdekében. Pénteken 17 óra 30 perctől rendezik az MTK Puskás Akadémia találkozót, szombaton és vasárnap is 3:30, valamint 17:30 kezdődnek az összecsapások. A forduló összes mérkőzését élőben közvetíti az M4 Sport.
És természetesen itt a Nemzeti Sportrádióban is élő közvetítést hallhatnak valamennyi NB1-es mérkőzésről a hétvégén. Szerződést hosszabbított brazil támadójával a Real Madrid labdarúgó csapata. Vinicius Junior 2032 nyaráig írt alá a spanyol sztárcsapattal. A madridiak emellett bejelentették Jan Diomande érkezését is. A 19 éves elefántcsontparti szélsőt a Lipcsétől igazolta a Real Madrid.
Nemzeti Sportkrónika.
Maronka Zsombor és Flasár Zalán kikerült az augusztusi világbajnoki selejtezőkre készülő magyar férfi kosárlabda válogatott keretéből. Mindketten amerikai egyetemi elfoglaltságaik miatt maradnak távol. A magyar csapat augusztus 27-én Miskolcon az Észtek, illetve augusztus 30-án Ljubljanában a szlovénok ellen lép pályára. Az eddig veretlen magyar női ifjúsági kézilabda válogatott a romániai korosztályos világbajnokság negyed döntőjében 24-20-ra kikapott Dániától, így az 5.-8. helyért Szlovákia ellen folytatja a tornát. A férfi ifjúsági válogatott sem jutott be a legjobb négy közé, miután a belgrádi korosztályos Európa-bajnokság negyed döntőjében 32-27-es vereséget szenvedett Szlovéniával szemben.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
Kőkemény Európa-bajnokságra számít a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya. Sós Csaba szerint Kós Hubert és Milák Kristóf pályázik eséllyel az aranyéremre Párizsban, ahol hétfőn rendezik az első medencés számot. Sós Csabát Cseszregi Balázs kérdezte.
Hát itt a aranyérem esélye azért reálisan a Kósnak és a Miláknak van. Na most még egyszer mondani, itt a férfiaknak különösen olyan mezőn, mint az olimpiai. Tehát itt az érmek tekintetében, tehát azért az ötöt elválna szerintem illúzió, bár nem zárható ki. Tehát mondok egy példát, a Kós megnyeri a három hátat, a Milák a két pillangot, az megvan az öt.
Így számolt Laci.
Igen, hát jó, lehet így számolni, de azért nem, mindenképp reális, hogy ezeknek sok számban van arany esélyük. Tehát az mindenképp megáll, hogy a kóstáziak, ha másán nem úszik, mert van sérülésről is lehet hallani, aztán lehet, hogy ez csak kamu, nem tudom, de tényleg nincs másán, akkor akár kettővegyes, de akár 200 pillangon is, szóval az megáll, hogy 5-6 számban van reális arany esélyünk, és további 3-4-ben van még érem esély. De talán még többe is van éremesé, de ahogy lenni szokott ezt, én meg a Schmidt-Pali bácsitot tanultam olimpián, hogy amit kiszámolunk realitásnak, annak a felét kell bevállalni, mert az jön be. Tehát azért ezek komoly alapsportág, itt totális konkurencia, még egyszer mondom, hogy mindenki ott lesz, visszajöttek az oroszok, itt nem szabad álmodozni, reális esélyeink vannak. Én azt gondolom, hogy a német Nándi Pádár is nagyon masszív esélyes lehet. A Jakrubiv is a döntőbe bejuthat akár, de bármelyik fiatal is lehet előrelépni, meg lehet mutatni, de ez egy nagyon komoly kőkemény Európa-bajnokság lesz.
Guzi Blanka, Erdős Rita és Bauer Blanka is bejutott az isztambuli öttusa Európa-bajnokság döntőjébe, így mindhárom magyar sikerrel vette az akadályt a nőknél az elődöntőben. Ma a férfiak elődöntőjével folytatódik az EB, Koleszár Mihály, Szép Balázs, Böhm Csaba, valamint Tamás Botond küzd a továbbjutásért. Rózsahegyi Bori remekül teljesített az U20-as atlétikai világbajnokságon, a 19 éves tehetség negyedik lett a távolugrás döntőjében. Adásunk végén köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Csík Dániel. Műsorunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Hamarosan folytatódik a Sport reggel, maradjanak velünk, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
Mondd, mit érez erő, mondd, mit érez erő, mondd, mit ér az egész nélküled. Idegen rúzs nyom a poharamon, én már jártam itt. Kortyolok várat, szép emlékek bőr, ami nadi. Örög az élet, hasad a lélek, meg sem kérdezi. Miért várom, mire várom, s miért nem vagy? Mondd, mit érez elég, mondd, mit érez elég, mondd, mit ér az egész, miért nem vagy? Feszül a csend, ma is haza kísér, ül az ágyon, lebben a függön, játszik a fény a vállamon. Ide csak állni jár az idő, vagy meg sem
sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne a Sportreggel, a stúdióban Szabó Szilvia, Bene Ferenc és Gyurta Gergely. A magyar vegyesváltó Kropko Márta, Dévai Márk, Szalai Fanni, Léman Csongor összeállításban aranyérmet nyert a triatlonosok sprinttávú Európa-bajnokságán szombaton a lengyelországi Elblakban. Szilágyi Dóra kolléganőnk Léman Csongorral beszélgetett.
Visszamennék 3 héttel ezelőttre. Megnyertetek az ezüstérmet a hamburgi világbajnokságon, és azt nyilatkoztad utána, hogy egy kicsit minden jótoknak át kellett alakítani az évet, hiszen ezt az Európa-bajnokságot eredetileg, ha jól tudom, akkor nem terveztétek be a programba, de a hamburgi verseny után mindannyian úgy gondoltátok, hogy benne lehet egy Európa-bajnoki cím. Ennek tudatában hogy mentetek neki ennek a versenynek, hogy akár benne lehet az aranyérem is?
Igen, amikor láttuk, hogy ilyen erős a csapatunk a hamburgi világbajnokságon, hogy ott is egy ezüstérmet tudtunk elhozni, akkor igen, mindannyian egy kicsit át kellett, hogy alakítsuk a szezon, de ezt abszolút nem éltük meg áldozatként, hiszen láttuk, hogy ez egy olyan csapat, ami abszolút képes lehet akár az Európa-bajnoki győzelemre is, úgyhogy konkrétan ilyen célokkal érkeztünk, nyilván tudni, hogy az esélyesek közé tartozunk, az mindig egy kis terhet rak a csapat vállára, illetve amikor látjuk, hogy ilyen konkrét a cél, akkor azt nehéz valósággá átalakítani és valóban megvalósítani a pályán, de most minden klappolt a hétvégén, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy sikerült Európa-bajnoknak lenni ezzel a csapattal.
Azt hogy látod egyébként a csapaton, hogy ki hogy viseli ezt az esélyesség terhét, hiszen mindannyian elbírtátok. Ki az, aki ebben mondjuk vezérszerepet vállalt ebben a négyesben, és egy picit magára vállalta a tyúkanyó vagy tyúkapó szerepét, hogy egy picit jobban összeráncsa a csapatot, vagy mindenki tudta a saját dolgát?
Azt gondolom, hogy mindenki nagyon céltudatos, és mindenki tudja, hogy milyen képességekkel rendelkezik, úgyhogy olyan nagy külső támogatást nem kellett senkinek, mindenki igazán magabiztos volt a versenyt megelőzően, nyilván folyamatosan támogatjuk egymást, azáltal, hogy ez eredetleg egy egyéni sportág a triatlon, mindig nagyon örülünk, hogyha van lehetőségünk csapatban versenyezni, és ilyenkor egy kicsit megosztani a terheket, de ugyanúgy egy kicsit tudjuk támogatni is egymást, úgyhogy ez azt gondolom, hogy mindenkinek egy kis plusz tud adni. Mindenkinek megvan az erőssége, azt gondolom, amellett, hogy mindenki kiváló triatlonista. Van, aki mondjuk kiemelkedőbb az úszásban, van, aki kiemelkedőbb mondjuk a futásban, úgyhogy ilyen szempontból is nagyon jól állt össze a csapat, és hogyha esetleg volt egy kis lemaradás, akkor egyből tudtunk rá reagálni, illetve végig nagyon jól tudtuk kontrollálni a mezőnyt így az Európa-bajnokságon, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenki a legjobb formáját hozta, és annak ellenére, hogy eredetleg nem volt a programba, abszolút tökéletesen tudtunk teljesíteni.
A taktikán változtattatok-e a világbajnokság után, hiszen ha jól tudom, akkor a sorrend nem változott, tehát Kropko Márta kezdett, majd jött Dévai Márk, Szalai Fanni, és végül te fejezted be a versenyt. És egyébként Kropko Márta nyilatkozta, hogy első embernek lenni azért rossz, mert utána, ha végeztél, akkor még végig kell idegeskedni a társait az embernek. De hát gondolom utolsónak sem könnyű beugrani a versenybe.
Igen, abszolút, ezt alá tudnám támasztani, hiszen látja az ember, hogy milyen jól teljesítenek a csapattársai, és milyen jól előhozzák. Nyilván ez egy óriási motivációt is ad, de valamilyen szinten terhet is, hogy ennyire elő van a csapat, hogy abszolút az érmekért, illetve az első helyért kellett például itt nekem harcolni a végén, de úgy gondolom, hogy ezt nagyon jól tudtuk már Hamburgban is lereagálni, illetve most talán még egy kicsit fejlődtünk, illetve ebben az Európa-bajnokságon lévő mezőnyben azt gondolom még jobban tudtuk irányítani, ha lehet így mondani, a mezőnyt, és még nagyobb szerepet tudtunk vállalni a forgatókönyvnek az alakításában. Egy kicsit változtatni kellett a taktikán, amellett, hogy a csapatfelállás maradt, hiszen itt például a harmadik és a második ember, Dévai Márk már első helyen, illetve első-második helyen hozta egy lengyel versenyzővel a csapatot, onnantól pedig Szalai Fanni és én is egyedül teljesítettük a távot, ami egy kicsit más, mint mondjuk Hamburgban, ahol 4-5-en kellett még ezeknél a váltótagoknál is menni. Itt egy ilyen egyenkénti időfutam alakult számunkra, ami egy kicsit máshogy néz ki, de ugyanúgy megvannak a saját kihívásai. Szóval máshogy nézett ki a versenyképe, de azt gondolom, hogy ugyanúgy megvoltak a saját nehézségei.
Ha jól tudom, akkor 29 másodperces előnyben kaptad meg Fannitól a képzeletbeli stafétát, és amire említetted, hogy mindenkinek megvannak a saját nehézségei és kihívásai, gondolom neked az egyik ilyen volt az a zápor és az időjárás, hiszen azért ott megtréfált egy kicsit téged az eső.
Igen, abszolút elég. Nyilván, hogyha többen jönnek az ember után, akkor ez a félperces előny sem tűnik olyan nagynak, mikor megkaptam a váltást, illetve igen, pont amikor én mentem az úszás során kezdett el esni az eső, és így sajnos a nagyon poros út elég csúszósra változott, és hogy mikor menekültem az üldözők elől az egyik kanyarban, sajnos egy kicsit túlságosan is gyorsan mentem bele, és igen, ott egy kicsúszásom volt, de azt gondolom, hogy körülbelül fél másodpercet lehettem a földön, és egyből gyorsan pattattam fel a bringára, és csak egy néhány másodpercet veszítettem, és így a megmaradó 10 másodperc az elégnek bizonyult, hogy távol tartsam őket kerékpáron, és futáson is egy viszonylag nyugodt futással be tudjam hozni így a váltót az első helyre. Szóval igen, abszolút egy egész nyugodtnak tűnő versenynek ígérkezett, de azért így volt benne bőven izgalom, főleg ezzel az eséssel együtt.
Nehéz ilyenkor újra visszalendülni, hogy ez picit megakasztja az ember versenyzését?
Igen, azt gondolom, minden ilyen kizökkentő dolog egy kicsit hátráltatja az ember, de ugye ez, ami nagyon jól sikerült ezt lereagálnom, és egyből, amint visszaültem a bringára, ugyanazokkal a célokkal nyomtam a pedált, szóval nem zökkentett ki ezen a versenyen túlságosan. Azt gondolom, az jól mutatja, hogy ezt a 10 másodpercet sikerült megőriznem így is a kerékpár során, úgyhogy örülök, hogy ilyen szempontból igazából ilyen versenyszituációban ilyen jól tudtam lereagálni egy ilyen helyzetet.
A britek és a németek záróembere ezután leszakadt tőletek, viszont a spanyol versenyző tartotta aztán a lépést veled a végén, a futásnál. Tudtad őt figyelni? Mennyire lehet ilyenkor hátra nézni, vagy mennyire kell csak a saját versenyzésedre fókuszálni?
Igen, azt gondolom, elsősorban mindenkinek magára kell fókuszálni, de azért muszáj a többiekkel is valamilyen szinten képben lenni, és folyamatosan monitorozni az ellenfeleket, hogy esetleg valaki közeledik-e, vagy valahogy látja rajta a versenyző, hogy milyen erőben van, hogy milyen tempót tud esetleg még előhúzni az utolsó néhány száz méteren. A futás, mikor megkezdtem, azt hiszem egy 5-6 másodperc előnyöm volt így az esés követő bringa után, és ezt végig úgy futottam, hogy figyeltem a spanyolt, hogyha esetleg közeledne, akkor még tempóváltással tudjak rá reagálni, de azt gondolom, hogy egy ilyen biztonsági futás elég volt, és így is sikerült megőrizni ezt az előnyt, és kvázi nyugodtan lefutni ezt az 1600 métert, úgyhogy ez az 5-6 másodperc végig közöttünk volt.
Kit láttál meg először aztán, amikor célba értél?
Amint ráfordultam az egyenes egyből, nyilván láttam a célszalagot, illetve a célszalagon túl a csapatársaimat, akikkel egyből össze is boroltunk, ahogy beértem a célzónába, és hát óriási öröm volt mindannyiunk számára, hogy leesett a vállunkról ez a teher, illetve magának az aranyéremnek a terhe, hiszen tudtuk, hogy benne lehet ebben a versenyben az arany, és nagyon örült mindenki, hogy tudtuk hozni azt a teljesítményt, amivel gondoltuk, hogy bennünk van.
Fantasztikus eredményeket értetek el eddig, ugye, hogyha te is nyilatkoztad, hogyha ide veszük a te és a Fanninak a világkupa győzelmét is, illetve ugye a hamburgi világbajnoki ezüstérmet és most az Európa bajnoki címet, akkor azért ez egy nagyon szép idény eddig. És azt is mondtad, hogy az előző években már egyébként kopogtattatok a legjobbak ajtaján, de most be is léptetek oda. Mit gondolsz, minek köszönhető ez, hogy most már sikerült ezen az ajtón át is lépni?
Úgy gondolom, hogy már az előző, szóval teljesítményben nem gondolom, hogy olyan óriási ugrás volt, hiszen mindannyian folyamatosan, szisztematikusan dolgozunk, és évről évre egyre jobb eredményeket ér el a csapat minden tagja egyesével is. Úgy gondolom, hogy pont most értük el azt a szintet, amikor ez már összerakva csapatként is érzékelhető, és ez a kicsi ugrás kellett ahhoz, hogy mondjuk ne az 5.-6. helyért versenyezünk egy ilyen mixváltó versenyen, hanem valóban a dobogós helyezésekért, akár egy világbajnokságon is. Szóval úgy gondolom, hogy ez a váltó minden tagjának a fejlődését mutatja, illetve magának a magyar triatlonnak is a fejlődését, hiszen olyan országok között vagyunk ott, például a világbajnokságon, mint Nagy-Britannia, Franciaország és Amerika, szóval amik valóban a legnagyobb triatlonos nemzetek, de így már azt gondolom, hogy mi is ezek közé tartozunk lassan.
Most van egy pici pihenő, de aztán újra kezdődik minden előről.
Igen, hát...
Vagy folytatódik.
Mondható pihenőnek is igazából. A verseny szempontjából pihenünk, de holnap indulunk már egy magaslati edzőtáborba, ahol egy kicsit a pörgésből visszaveszünk, és az edzésé lesz a főszerep, hiszen majd még van egy versenyblokk a világbajnoki döntővel együtt szeptemberi szakaszban, úgyhogy arra most egy kis edzést kell teljesítenünk, hogy ott újra jó formában tudjuk várni a maradék versenyeket.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szilágyi Dóra kolléganőnk Lehmann Csongorral beszélgetett.
Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
Néhány régen őrzött emlék, sem azt a lányt, aki már rég a holdon él. Fény évig tart, amíg elér. Arcomban hulló csillagok, mesélik el, milyen vagyok. Félúton járok, vége van, végig tenek színarany. Akkor kezdesz el élni, mikor a mennyország kapjában sorban állsz és nem érted, ki is vagy valójában. Akkor kezdesz el élni, mikor a mennyország a mennyország kapujában sorban állsz és nem érted, ki is vagy valójában. Akkor kezdesz el élni, mikor a mennyország kapujában sorban állsz és nem érted, ki is vagy valójában. Akkor kezdesz el élni, mikor a mennyország kapujában sorban állsz és nem érted, ki is vagy valójában. Akkor kezdesz el élni, mikor a mennyország
műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Veszöket néha, pontot kell tenni, ha hátránál inkább csak előre menni. Kénemelt vágyakból nem épült semmi, és nem kell csak bátorság, egy kis mák szemnyi. Hát hajózzunk együtt most, gannos szívek, majd rájövünk egyszer, hogy nehéz az élet, de annak éljünk, hogy lesz majd még. Lesznek még felhők is, lesznek még rossz számok, mégsem kell félned most, én mindig itt állok, szunnyoló a konyba, bíborszín szárnyakkal, bánatban boldogság, reménnyel vágyakkal, hát most még ülj mellém, csemben a tornácra, hallgasd a szél hívja, páklongát náz táncra, ennyi csak fél.
Szám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
7 óra 11 perckor folytatódik a Sportreggel, a stúdióban Gyurta Gergely, Bene Ferenc és Szabó Szilvia, és már itt az adásunk elején beszélgettünk arról a témáról, amit Bigfalvi Tamás szerkesztő kollégánk dobott fel nekünk erre az adásra, miszerint mennyit hibázhat és meddig tolerálható a hibázó játékos, és nyilván bármelyik sportágra ráhúzhatjuk ezt valamennyire jellemző. Erről fogunk beszélgetni Pólus Enikővel, mentálhigiénia szakemberrel. Jó reggelt, Enikő!
Jó reggelt kívánok, szervusztok!
Jó reggelt!
Hát nem tudom, hogy tegyük fel a kérdést, de talán akkor maradjunk ennyi, vagy ennél, hogy szerinted mi fér még bele? Tehát amikor élsportolókról beszélgetünk, és azt mondjuk, hogy de hát nekik ez a dolguk, hogy minden körülmények között a tökéletesre törekedjenek, és a tökéletes teljesítményt hozzák, mennyit lehet engedni ebből, és mennyit tolerálható még, akár a szurkolók rész, akár az edző részéről?
A helyzet az, hogy ugye a kapus egy teljesen különálló szerepkör a pályán, és az ő hibáját, legyen az kisebb vagy nagyobb hiba, legyen az bármiből kifolyólag lévő hiba, kevésbé tolerálják. Akár nézőkről beszélünk, akár bárki más szereplőről. És az ő hibáját, még ha a kis hibáról is beszélünk, ugye nagyon nagy következményei vannak, ami az egész csapatra, csapat életére, jövőjével kapcsolatos, és ebből kifolyólag elég rendesen büntetik. Most ezt így idézőjelben mondom. Tehát, hogy akár a nézők is, akár esetleg akik körbeveszik, és éppen ezért borzasztó nagy felelőssége van ugye a kapusnak, aki ott áll, aki nem mindig van ugyan azon a pulzus számon, hiszen amikor tőle távol van a játék, tőle távol vannak a játékosok, a védők, vagy a labda, vagy a különböző helyzetek, akkor valószínűleg olyankor a figyelem fókusza is, meg maga a pulzus is, ugye, ami az adrenalinnal összefügg a készenléttel, ugye egy kicsit más állapotba kerül, mégis ez a folyamatos készenlétbe kell lenni, mert pár másodperc alatt ott teremhet a labda, és akár a játékosok még esetleg nem érnek vissza, akik besegítenek neki, hiszen nagyon nagy a tétje, és borzasztó nagy nyomás alatt vannak emiatt, mert hogy jobban büntetik őket, illetve hát nagyon nehéz helyzetben van az, akinek döntést kell hozni, hogy akkor lecseréli, vagy esetleg egy ideig nem úgy játszhatja, mint ahogy eddig.
Pont a lelki oldaláról szeretném egy picit, hogy segíteném, mert nekem az a tapasztalatom, hogy a kapus és mondjuk a befejező csatár az a két leglelkisebb poszt a csapatjátékokban, és pont ezért egy picit nem kell talán toleránsabbnak is lenni ezekkel a posztokkal kapcsolatban?
Mindenképp azt gondolom, hogy egyrészt a mentális felkészítésükben ki kell térni pont ennél a két szerepkörnél, amit említettél, teljesen más dolgokra is. Tehát maga a mentális nyomást máshogy kell a lélektanban nekik alakítani, mert ez két nagyon fontos pozíció, és föl kell arra készülni, hogy a környezet hibáztatása, hogy tudom kint hagyni, milyenkor az a legnehezebb, hogy ő is tudja esetleg, mert látja, érzékeli, hogy hibázott, vagy nem tudott úgy odafigyelni, vagy kihozni magából azt a maximumot, amit eddig ki tudott hozni, és ebből kifolyólag mentálisan ilyenkor, ami a legveszélyesebb, és amiről nem beszélünk, elindul egy önhibáztatás. Ez egy olyan lehúzó erő az önhibáztatás, meg hogy akár átérhet egyfajta önbántalmazásba, amit mi kívülről nem látunk, de belülről a lélektanban zajlik, ugye ez mind biokémia, ami aztán nyomás alá helyezi a lelket, a kognitív agyat nem fog tudni úgy figyelni, és akkor erre, ha még a környezeti hatás, akár ugye a tömeg megszólal, és a hanggal bünteti, vagy a morajlással, akkor ezek még jobban prés alá teszik a dolgokat. És a helyzet az, hogy kicsit mindenkit megértünk, tehát az is, aki haragszik, az is, aki nem, de muszáj emberi mi voltból kiindulni, hogy hogy működik az anatómia és a biológia ilyenkor. Na most sokkal veszélyesebb az a belső mentális önbüntetés, ami benne zajlik, és az önhibáztatás, mint amit tulajdonképpen kívülről kap.
És amit te is említettél, ez az örvény, amiben belekerül egy sportoló, hogy elkezdi önmagát hibáztatni, ez csapatsportákban egy kicsit talán egyszerűbb lehet, hiszen ott akár egy héten belül is tud változtatni a versenyző vagy a sportoló azon, hogy tud egy jobb teljesítményt nyújtani. Viszont mi van abban az esetben, hogyha egy egyéni sportolóról van szó, aki egy világversenyen érje azt el, hogy nem úgy jön ki a teljesítmény, ahogy szerette volna, és neki legalább fél évet kell várnia ahhoz, hogy újra tudjon teljesíteni, hogy ebben az esetben hogyan tudja frissen tartani az elméjét, hogy igenis ne legyen ebbe az örvénybe benne, és ne bántsa saját magát.
A helyzet az, hogy így is, úgy is, előbb vagy utóbb, de mindannyian meg kell tanulnunk magunknak megbocsátani. Azt gondoljuk, hogy ez egy könnyű dolog, nem. Másoknak megbocsátani súlyos bűnöket sokkal egyszerűbben végre megy a lélektanban, mint amikor azt kell megbocsátani, hogy kihagytam egy olyan helyzetet, amikre évekig készültem. És a csapatsportban is ugye a kapusoknak azért ők egyéni versenyzők csapaton belül, tehát ezt ne felejtsük el, hogy ugyanaz érheti, mint mondjuk az egyéni sportolókat, de ilyenkor pont az előkészületi mentális felkészülésekben kell mentálisan a sportolókat megsegíteni abban, hogy fogod önmagad hibáztatni. Lesz olyan helyzet, amit kihagysz, mert lehetetlen nem kihagyni dolgokat, és ez már egy picit néha szerencse kérdés, és a versenyen hagyom ki, vagy egy kevésbé jelentéktelenebb helyzetben, és éppen ezért előre kell a mentális állapotokat arra készülni, hogy milyen vagyok magammal, mit érzek belülről, amikor haragszom magamra, amikor jogosan haragszom magamra, amikor bántom emiatt magam, amikor meg kéne bocsátanom, vagy el kéne magamban engednem a dolgokat, mert ha erről nincs előbeszéd az előfelkészülésben, és előgyakorlás, ugye nem feltétlenül pályán gyakorlunk, hanem az élethelyzetekben, akkor ott, mikor ezek a helyzetek megtörténnek, bizony akár egy életkarriert is tönkre tehet azáltal, hogy ez nagyon-nagyon elhúzódhat, és a következő verseny akár fél év múlva van, arra is kihatással lesz ez a belső mentális állapot.
Igen, rákötve, amit Gege kérdezett, vegyük mondjuk az úszást. Egyéniben úszik valaki, és hibázik, akkor csak magára lehet mérges, mert hiszen elrontotta a saját teljesítményét. Ha mondjuk váltóban úsznak, és az egyik úszó elrontja, akkor ugye a társainak a teljesítményét is elrontja. Azt gondolom, hogy akkor az sokkal inkább vezet egy ilyen önmarcangoláshoz, mint amikor csak a saját maga produkcióját szorítja háttérbe, vagy hát rontja el.
Hát így van, mert ugye az a mentális állapot jön, hogy mások eredményét is elrontottam, és akkor ugye még nagyobb keresztet veszek magamra. Tehát ugye eleve, akik 2-3-4-es vagy egyéb ilyen váltós formációban sportolnak, ott mindig nagyon fontos erről beszélni, hogy ez megtörténhet akkor is, ha nem hibázunk. Mert őszintén ki nem hibázik a sportolók közül. Valamikor, valahol, valamilyen helyzetben szinte mindenki hibázik, csak nem mindig ugye ugyanaz a tétje, vagy az eredménye, és éppen ezért ezekről azért kell előre mentálisan készülni, mert egy sportolói karriert is tönkre tehet, és nem cél, hogy a sportoló mögött lévő ember tönkre menjen egy emiatt, illetve ilyenkor fókuszálni arra, hogy de mennyi helyzetbe tudtam magamból kihozni ezt a szupercsúcsot, és hogy tudtam teljesíteni, és most ne ezen az egyen múljon évtizedeknek a munkája.
Ilyenkor lehet, létezik az, hogy például, most mondok egy nagyon erős példát, hogyha valaki egy olimpiai döntőben, vagy világbajnoki döntőben fociban elront egy olyan szituációt, akkor az kihatással lehet az egész életére, akár negatívan is?
Abszolút. Abszolút, tehát a kognitív agyat, ezek a mentális dolgok úgy meg tudják zavarni, hogy akár még a figyelem fókuszálása, vagy akár amikor a memoriterből a technikákat elő kell venni, és esetleg még nincs olyan képesség szintjén, ezeket mind-mind ezeknek a lehetőségeit egy ilyen szűkebb csatornába teszi, egy ilyen beszorultabb állományba jöhet létre. Tehát például az is, hogyha egy kapus vagy valaki egy olimpián ugye nem tudott arra odafigyelni, amire addig mindig, akkor ez nem csak az, hogy biztos az adrenalin meg a versenyhelyzet, és akkor beszűkültebb az állapota, hanem emögött akár magánéleti krízisek is megbújhatnak, amivel nagyon-nagyon hajlamosak lehetnek a sportolók időben nem foglalkozni. Ez úgy is megoldódik, mindegy, most sportolok, aztán majd lesz, ami lesz. Tehát, hogy nagyon fel kell hívni a sportolók figyelmét arra, és hát nem csak a sportolókét, hogy a problémákkal nem feltétlenül csak akkor kell szaksegítséghez fordulni, amikor már nagy a baj, hanem preventív módon is lehet. És hogy ez a prevenció, hogyha ez a közgondolkodásba bekerülne a sportolók életében is, akkor nagyon sok ilyen helyzetet meg lehetne ugye előzni, de egyáltalán nem biztos, hogy egy sportoló elfogja a csapatnak vagy az edzőnek, még akkor is, ha bízik mindenkiben, mondani azt, hogy amúgy neki mentálisan milyen egyéni krízise zajlik.
Ugye most bocsáss meg, Feri, rád nézek, hogy igazságtalan az élet, mert van egy labdarúgó, például Roberto Baggio, fantasztikus játékos volt, rengeteg mérkőzést eldöntött a góljaival, mégis amikor az ő pályafutását boncolgatjuk, a VB döntőn kihagyott 11-ese szóba kerül, és ez valahogy elhomályosítja a jó dolgokat, és gondolom, hogy őt is bántja ez, és nem vigasztalódik azzal, hogy bezzeg azokon a meccseken, pedig az én gólommal nyertünk.
Ráadásul annyira kontrasztos a szituáció, hogy teljesen irreleváns volt az a 11-es, hiszen ha ő belövi, és utána a brazilok is belövik, akkor is világbajnok. Igen. Brazília, tehát gyakorlatilag előtte két csapattársa is kihagyta a 11-est. Egyáltalán nem volt egy olyan sarkalatos szituáció, mint amennyire kihegyezik a pályafutását, pedig egy aranylabdás labdarúgóról beszélünk.
A tömegnek van egy ilyen hipnózisos hatása, hogy a tömeg nem bocsát, nem könnyen bocsát, csak akkor, ha egy következő alkalommal, vagy több alkalommal profi módon kijavítja egy jó eredménnyel. És a helyzet az, hogy a tömeget is szocializálni kellene, akik ugye a sport létesítményekben ilyenkor jelen vannak, mert a legfontosabb az, hogyha vét egy sportoló, akár önhibáján kívül vagy önhibájából, akkor a tömeg képes legyen úgy mellé állni, hogy abban a átmeneti helyzetben őt megsegítjük. És a tömeget is kell szocializálni, kell vezetni, ugye le kell inteni, hogy most ne tapsoljanak, csend legyen, vagy most jöhet a taps. Tehát nagyon fontos a sportolók, hogy ki tudjanak nyúlni a tömeghez, és egy picit a segítségüket kérni, vagy irányítani ilyen a aspektusból. Nagyon sokat jelent például kapusnak, ha elront egy ilyen helyzetet, hogy a tömeg ott a következő egy-két percben hogyan reagál például. Úgyhogy illene nekünk, akik a tömegben vagyunk, egy picit szocializáltabb formában nem a büntetést alkalmazni ilyenkor, hanem azt mondani, hogy kapcsolódni, és vele együtt megküzdeni ebben a helyzetben, mert ott, ha a tömeg normálisan reagál, elnézést, hogy így mondom, de olyankor nem feltétlenül úgy indul el az önhibáztatás, mint enélkül, vagy ennek az ellenkező viselkedéséből.
És egyébként egy átlagemberhez képest egy élsportoló sokkal jobban tudja önmagát marcangolni, tehát összehasonlítva így lélektanilag, vagy pszichológiailag...
Hát ezt te mondd meg, Gege.
Én biztos, én sajnos tudom, hogy én nekem biztos, hogy egyik kerekem az egy picit messzebb van, mint mondjuk a feleségemnek, ebbe biztos vagyok, de hogy
érzékenyebb voltál?
Nem is azt mondom, inkább én sokkal jobban bántottam önmagamat, hogyha hibáztam, és inkább erre szeretném kihelyezni a kérdésemet, hogy van különbség egy élsportoló és egy átlag ember között?
A helyzet az, hogy én nem nevezném ezt érzékenységnek, hanem az élsportban lévő embertársaink sokkal kiélezettebb életmódot élnek, az azt is jelenti, hogy a felkészülések, versenyek, életmód miatt nagyon kevés idő és lehetőség fér be a magánéletbe. És nekik azt nagyon jól kell használni, hogy legyen, ugye, amíg élsportolok, legyen magánéletük is. És éppen ez okozhatja néha azt, ez a fajta elbillenés vagy egyensúlytalanság, hogy sokkal nagyobb a tétje a lélekben, vagy ők magasabbra teszik ezt az egészet, hogyha hibáznak, vagy ha nem olyan eredményt érnek el, akkor sokkal nagyobb, hát hogy mondjam, ilyen koncepciót, meg érzelmeket tesznek hozzá. Tehát én semmiképp nem érzékenységnek nevezném, hanem egész egyszerűen ez az életmód ezzel és így jár együtt a legtöbb sportoló életében. Na most vannak olyan sportolók, akiknek esetleg nem olyan jól működik az érzelmi intelligenciája, ezt most abszolút nem rosszból mondom, de hogy náluk sokkal több minden gyorsabban lepereg. Ennyi előnye van annak, ha az nem olyan jól működik, de hogy ilyen aspektusból nagyon fontos, hogy aki néha egy kicsit szenzitívre megy, vagy érzékenyebbnek tűnik, ott mindig jelzi azt az élet, hogy ott van egy jó érzelmi intelligencia, aminek viszont rengeteg előnye van egy sportoló életében is.
Hú, hát ez egy nagyon-nagyon összetett téma, és szerintem még lesz olyan sportreggel, ahol ezt boncolgatjuk Pólus Enikőnek, mentálhigiéniás szakembernek. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszélhettünk erről a témáról, és köszönjük, Enikő, és további szép napot kívánunk.
Nagyon köszönöm, szép napot kívánok mindnyájatoknak.
Sziasztok! Szép napot!
Köszönjük. Szerintem maradunk majd ennél a témánál is a hírek után, mi hárman. Boncolgatjuk tovább ezt a témát.
Ez a sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.
All my lovers out there. Make sure you miss me with me with you did you did cheat couple now the profit got plenty go.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Görögországba igazolt Vitális Milán kedden választ új köztársasági elnököt a parlament. Néhány fokkal enyhül a kánikula. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Vereséggel kezdett a labdarúgó konferencia liga selejtezőjének harmadik fordulójában a Győr és a Debrecen is. A magyar bajnok Eto a Lett Riga otthonában kapott ki 1-0-ra, míg a DVSC hazai pályán maradt alul 3-0-ra a dán Köbenhávennel szemben. A bajnoki címvédő Eto FC-től távozó Vitális Milán a görög élvonalban szereplő Varga Barnabást is foglalkoztató AEK Athénhoz szerződött. A klub tájékoztatása szerint a 24 éves középpályás 2030 nyaráig írt alá. Ma este kezdődik a labdarúgó OTP Bankliga harmadik fordulója. A hétvége nyitó mérkőzésén az MTK a Puskás Akadémiát fogadja 17 óra 30 perctől. A találkozót az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió is időben közvetíti. Az eddig veretlen magyar női ifjúsági kézilabda válogatott nem jutott be a legjobb négy közé a romániai korosztályos világbajnokságon, miután a negyed döntőben 24-20-ra kikapott Dániától, és 32-27-es vereséget szenvedett a belgrádi korosztályos Európa-bajnokságon, a legjobb nyolc között a magyar férfi ifjúsági kézilabda válogatott is. Mindhárom magyar női öttusázó sikerrel vette az elődöntőt az isztambuli Európa-bajnokságon. Guzi Blanka, Erdős Rita és Bauer Blanka is ott van a döntőben. Ma a férfiak elődöntőjével folytatódik az EB. Kodeszár Mihály, Szép Balázs, Bőm Csaba, valamint Tamás Botond küzd a továbbjutásért.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal köszönetet mondott mindenkinek, aki az utóbbi napokban megfogadta a kormány javaslatait, és hozzájárult az energiahelyzet stabilizálódásához. Közben estére tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje. A hétvégéhez képest már 11 cm-t nőtt a vízellás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elerett az eső. Példaértékű volt a magyarok összefogása és felelős viselkedése az elmúlt napokban, jelentette ki a belügyminiszter. Hósfai Gábor közölte, az óriás hőhullám okozta energiaválságot sikerült kezelni, de beszélni kell az okokról és a jövőbeni cselekvési tervekről. Zárva tart az országos Széchenyi könyvtár ma és holnap a hőség miatt. Az intézmény szolgáltatásai ezeken a napokon nem lesznek elérhetőek. Legközelebb kedden a nyári nyitvatartás szerint várják az olvasókat. Kedden szavazhat az országgyűlés az új államfőről. Amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküdtesz és beszédet mond. Előzetes bemutatkozást azonban várhatóan nem tart. A Tisza párt parlamenti képviselőcsoportja holnap szavaz az államfő jelöltjéről. A kiválasztás még folyamatban van. A cél, hogy a képviselők több lehetőség közül választhassanak. A Fidesz már korábban közölte, hogy nem vesz részt az elnökválasztásban, ugyanis szerintük a folyamat közjogilag érvénytelen lesz. Az ellenzéki párt továbbra is Sulyog Tamást tekinti az utolsó, legitim módon megválasztott államfőnek. A Mi Hazánk mozgalom egy hete jelentette be, hogy Tóth Máté energiajogászt jelöli köztársasági elnöknek. A párt szerint olyan államfőre van szükség, aki érti a mai alkotmányos és politikai viszonyokat.
Közlekedés.
Az M1-es autópályán Budapest felé a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben egy személygépkocsi lerobbant az átterelt sávban Herceghalom közelében. Közben egy személygépkocsi és kamion ütközött a Hegyeshalom felé vezető sávon. A 29-es kilométernél egy sávon irányonként váltakozva engedik el a járműveket. Budapest felé a torlódás 13 kilométeres, Egyeshalom felé pedig 5 kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Enyhül a kánikula, de továbbra is meleg idő lesz a hétvégén. A több órás napsütés mellett ma főként a Dunától keletre lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül többfelé megerősödik. A zivatarokat erős, viharos lökések is kísérhetik. Délután általában 30-35, késő este 19-27 fok várható. A Balaton 28, a Velencei tó 25, a Tisza tó 29 fokos. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
7 óra 39 perckor folytatódik a Sport reggel, a stúdióban továbbra is Gyurta Gergely, Benne Ferenc és Szabó Szilvia, és az előző fél órában ugye Pólus Enikő mentálhigiéniás szakemberrel beszélgettünk arról, hogy hogyan lehet feldolgozni azt, hogyha egy játékos, egy sportoló hibázik, mennyire tolerálható ez, és Feri, te azt mondtad, hogy kicsit talán toleránsabbnak kell lenni mondjuk egy kapussal vagy egy csatárral szemben, de mi van akkor, hogyha ez mondjuk egy bajnoki címbe vagy egy bajnoki egy kiesésbe kerül, és ott már azért az edző, a játékosok egzisztenciája is kockán forog, nem?
Igen, picit helyesbítsünk, én kérdeztem ugye Enikőtől, hogy ez toleránsabbnak kell lenni. Egy biztos, hogy nem véletlen tereltem afelé a kérdésemet is Enikőnek, hogy a befejező csatár és a kapust az a labdarúgásban a két leglelkisebb poszt, úgymond. Nagyon-nagyon sok múlik rajtuk, és egészen speciálisan kell kezelni őket, mind pedagógiailag, mind pszichológiailag. Tehát ez egy nagyon-nagyon kényes téma, ugyanakkor gondoljunk abba bele két alapfilozófiába, hogy egy támadó kihagy egy helyzetet, attól még 0-0 az állás. Viszont ha a kapus hibázik, akkor minden bizonyal az ellenfél vezet, tehát sokkal nagyobb a felelősség és sokkal nagyobb a mérkőzésre való hatás, mint tényező. Ugyanakkor még mondjuk egy kapus esetében azért, vagy bármilyen játékos esetében, mert ugye hibázhat egy védő is, vagy egy középpályás is, tehát azt is figyelembe kell venni, hogy az mondjuk most könnyelműségből adódott, tehát lehet úgy hibázni, hogy a lehető legjobb szándékkal ő megpróbált valamit, de nem sikerült, vagy vétett egy technikai hibát, hiszen az hibázik, aki dolgozik. Úgyhogy én azt mondom, hogy egy kapusnak van mondjuk egy jó teljesítménynyújtó kapus, de van egy hibája, akkor én úgy gondolom, az benne van a labdarúgásban. De ha mondjuk azt érzed, hogy túlzottan nagy a mellény, túlzottan nagy az önbizalom, és ez már könnyelműségben megy át, és ez ilyen lazásgatásban meg a egyértelműen a hiba az annak tudható be, hogy előtte nem volt meg a megfelelő koncentráció, na azt a részét ki kell írtani. Uh-huh. És lehetőleg egy jó edző ezt még a hiba tény előtt észreveszi és helyreigazítja a játékost.
Na most Enikő célzott arra, hogy a szurkolói közegnek is segítenie kell, a hibázó játékos türelmesnek kell lenni. Hogyha egy kicsit konkrét esetet nézünk, a Megyeri úton szerinted most milyen a hangulat? Ugye az első két mérkőzés, bajnoki mérkőzés után Szappanos Pétert azért sokan megszólították, hogy benne volt azokban a gólokban, amiket kapott a csapat. Szóval te mit érzel az újpesti szurkolók részéről?
Igen, hát egyrészt vegyes a megítélése, és nyilván hát két mérkőzésről beszélünk egyelőre, és különösen nehéz, amikor a bemutatkozó mérkőzéseden belehibázol, és még ki is kap a csapat. Tehát egy olyan hiba ténye, ami vereséggel jár a csapat szempontjából, azért az
nehezebben megbocsátható.
Hát egyrészt, másrészt azért mindig ez marad benne az emlékként a szurkolók számára, tehát hogy az első mérkőzésen rögtön belehibázott, ki is kaptunk, szóval itt azért hatványozódnak a problémák. Egészen más a Debrecen elleni történet, ahol nyert viszont a csapat. Ráadásul azért azt ne felejtsük el, hogy azon a mérkőzésen legalább kettő nagy bravúrt is bemutatott Szappanos Péter, tehát azzal kapcsolatban, a képességeivel kapcsolatban senkinek nincsen kételje, én úgy gondolom. Ráadásul, ha megnézzük az elmúlt évi teljesítményét, hát azért az évkapusa lett, és nemhogy két fordulat, két ekkora hibát, talán az egész szezon alatt nem láttunk tőle ekkora hibát. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az ő esetében meg kell keresni talán az okokat, de mindenféleképpen...
Hát Szélesi kell... Zoltán vezetőedző megvédte őt, és ugye azt mondta, hogy a Megyeri úti hangulathoz, ahhoz a nyomáshoz, amely ott van, ahhoz bizony hozzá kell szokni.
Pontosan így van, és ezzel nagyon jót is mondott, tehát ez igenis jelen van, ez a fajta nyomás, tehát a Ferencváros és az Újpest az két külön klub, tehát összesen lehet hasonlítani azt a légkört, azt a szurkolói nyomást, azt a szurkolói hangulatot, ami ennek a két klubnak a házatáján tapasztalható, tehát ez nagyon-nagyon lényeges, hogy ezt át kell élni, ezt meg kell tapasztalni, és nem mindenki alkalmas bizony mentálisan vagy pszichológiailag ebben a két klubban való játékra. Tehát nagyon sok olyan labdarúgóról tudok, aki egy kisebb klubban, tradicionálisan kisebb klubban gólkirály lett, évjátékosa lett, bármi, és utána leigazolja a Ferencváros vagy az Újpest, és ott nem tud teljesíteni. Tehát ez igenis valós tényező. Ugyanakkor én úgy gondolom, amennyiben egy ilyen hiba után, vagy akár két hiba után egy kapust a vezetőedző kivesz a kezdőcsapatból, akkor azzal szerintem több hétre, akár hónapokra is megpecsételi a sorsát. Tehát onnan az a bizonyos önhibáztatás, amit Enikő is említett, az a negatív spirál, amiben bele lehet húzni a játékost, az felerősödik. És onnantól kezdve ő már akár be is lehet skatujázva ebbe a szerepbe, hogy ő egy hibapontos kapus, és ha legközelebb pályára lép, akkor már olyan lelki nyomás lesz rajta önmaga által és a közönség által is, hogy nagyon nehéz abból kijönni.
Én egy nemzetközi példát szeretnék hozni. Márciusában volt a BL-nek a legjobb 16 között, legjobb 8 között, legjobb 16 között a Atletico Madrid Tottenham Hotspur-nek a mérkőzése, ahol kezdőként először pályára lépett a 22 éves Antonin Kinski, és a 15. percig kapott 3 gólt. Majd a 17. percben le is cserélték. Ugye óriási visszhangot kapott, hogy kezdőként betette az edző, és gyorsan kapott 3 gólt. Hogy ezt hogyan tudja esetleg a kapus is feldolgozni, hogy kezdőként bekerülsz egy csapatba, óriási lehetőséget kapsz, és kapsz 15 perc alatt 3 gólt, és gyakorlatilag rajtad el is ment a mérkőzés és a továbbjutásnak a sorsa. Nyilván nagyon sok kérdés felmerül az edző részéről is, hogy miért pont ilyen mély vízbe dobta be, de hogy ezt egy kapus hogyan tudja az egész pályafutására, illetve a szurkolókra nézve, és hogyan tud egy szurkoló azonosulni így a kapussal.
Igen, ez rányomhatja a bélyegét az egész pályafutására is. Ugye hirtelen Karius jut eszembe, aki a Liverpoolnál abszolút megpecsételte önmagát, amikor sorsdöntő mérkőzésen akkor áthibázott, pedig azóta is a karrierje teljesen sinem van, és egy jó kapusról beszélünk. Itt az említett esetnél én úgy gondolom, hogy leginkább az edző hibázhatott, és az edző érezheti magát legrosszabbul, hiszen azzal, hogy gyakorlatilag negyed alatt 3 gólt kap a csapat, még ha nem egyértelműen mind a 3 kapus gól volt, azért az egy olyan egyértelmű visszajelzés az ő rossz döntésével kapcsolatban, hogy az már-már leveszi a súlyát a kapus tettének, és inkább az edzőre világítja szerintem a reflektorfényt. Ráadásul annyira extrém a példa, amit említettél, hogy 15 perc alatt 3 gól, az nagyon-nagyon ritkán születik labdarúgásban, pláne egy csapat által. Tehát ha 3-0 vezet egy csapat, akkor azért, hogy mondjam, ez egy olyan sok a kapusnak, hogy azt nem csak mentális, hanem szerintem taktikai szempontból is meg kellett lépni ezt a cserét. Már csak azért, hogy vagy az ellenfelet megzavarjuk vele, hogy új kapus van, vagy egy kicsit stabilizáljuk a saját csapatunkat, mert az egy olyan lavinát indíthat el, ami azért, hát hogy mondjam, 3-0-ra kikapni sem egy nagy élmény, de ha azért 6-ot, 7-et, 8-at vagy 9-et kapsz, azért az klubtörténeti csúcs is lehetett volna. Szóval ott azért nagyon nem mindegy, hogy mennyire kap ki egy csapat. Tehát igen, szerintem egyfajta ilyen kármentés jellege is lehetett. Viszont az érdekes kérdés az, hogy ezek után, ha ez a meccs volt vasárnap vagy szombaton, utána hétfőn hogy mész be az öltözőbe, és hétfőn ez az kapus hogy megy be az öltözőbe, és milyen módszert találsz ki arra, hogy azért visszahozd, idézőjebb az élők sorába, hogy azért ő egy szerződéssel rendelkező csapattag, és őt újra reflektorfénybe helyezni, vagy újra legalább arra használni, amiért leszerződtetted, hogy ha gond van az első számú kapussal, második számúként hogy tudod igénybe venni. Tehát én szerintem az a megoldás, hogy minél hamarabb újra lehetőséget biztosítani neki, hogy ne kondicionálódjon ez a félelem amiatt a 0-3 miatt.
Ugye Pólus Enikővel a mentális részét boncolgattad, Gege, és arra kérdeztél rá, és nem tudom, láttatok-e a David Beckhamről készült sorozatot. Abban a gyerekkorát bemutatták, ott az édesapja volt a legnagyobb kritikusa, de jó szót nem kapott. Mindig csak a kritikát, és mindig csak a rosszat mondta az édesapja, és ez annyira megkeményítette, hogy amikor már felnőtt labdarúgóként a világbajnokságon kiállították, kiesett Anglia, és közellenség lett Angliában, de igen, olyan szinten, hogy fellógatták a szalma bábúját. Tehát, hogy tényleg elsöpörte a népharag, és azt mondta, hogyha az édesapja révén nem keményedett volna, meg nem lett volna olyan tehát nem viselte volna el annyira a kritikát, akkor ott megroppant volna. Tehát, hogy valamilyen szinten kell ez egy olyan mentális erő, hogy még ha hibázol is, mert azért a mai közösségi médiában, amit van, kap egy sportoló, és hiába mondják azt, hogy nem olvasok kommentet, nem tudod elkerülni.
Nézd, a legfontosabb, hogy aki profi sportra adja fejét, annak kell egyfajta mentális erővel rendelkeznie, kell felvértezve lennie minden ilyen külső hatástól. Tehát egész egyszerűen, aki benne ragad egy hibában, mindenki hibázik. Tehát, hogyha benne vagy egy mérkőzésben, és támadóként kihagysz egy helyzetet, és ez mondjuk a 10. percben megtörténik, és onnantól az egész mérkőzésen át ezen kattogsz, és ezen gondolkodsz, hogy te kihagytad a helyzetet, és legközelebb már nem mersz gólhelyzetbe kerülni, nehogy megint azt mondják, hogy megint kihagytad. Tehát az a futball halála. Tehát mindig a jelenben és a jövőben kell élni. Ez a legeslegfontosabb. Soha, de soha nem foglalkozhatsz a múlttal, soha nem ragadhatsz benne egy hibába, soha nem ragadhatsz benne egy vereségbe. Tehát nyilván ki kell elemezni, tanulni kell a hibákból, tanulni kell a vereségekből, de ha egy játékos frusztrál az, hogy a múltban történt egy vereség vagy egy hiba, akkor ő nem alkalmas a profi labdarúgásra vagy a profi sportra. Ez nagyon-nagyon fontos.
Spiller István kiváló kollégánk írt egy SMS-t, ugye ő jégkorong kapusokkal foglalkozik, azt üzente Pisti, kommunikáció, mindent beszélj meg a kapussal.
Ez is nagyon fontos. Nyilvánvalóan ez a négy szem közti beszélgetésektől kezdve a csapat előtti, akár kiemelés, akár elemzés, tehát nagyon nem mindegy, hogy azon a bizonyos hétfőn az első edzésen hogyan megy be az öltözőbe az edző, hogyan kommunikálja a hibát, mert nyilván, ha a csapat előtt ezt kihegyezed, és tényleg ráhúzod a vereséget a kapusra, akkor egyrészt kinyírtad a kapusodat, tehát onnantól kezdve hosszú ideig használhatatlan lesz, másrészt azért egy kicsit te is gyengülsz a többi játékos szemében, hiszen a idézőjelbetéve leggyengébb láncszemre, aki épp elég bajban van, ráhúzod a vereséget, nem pedig a saját felelősségedet pedig kisebbíted. Uh-huh. Szóval nagyon-nagyon érdekes és komplex megint csak egy ilyen csapatsportban a játékosok kezelése.
Igen, most említettük a vezetőedzőt, említettük a kapust, de mi van a harmadik kicsit elfelejtett részéről, aki szerintem ugyanolyan óriási szerepe van, ugye a kapusedzőnek, hiszen azért a kapusedző az ugyanúgy ott van, és ő az, aki konkrétan foglalkozik a kapusokkal, tehát ez nem feltétlenül, tehát lehetséges, hogy a kapus is hibázott, a vezetőedző is hibázott, de a vezetőedző és a kapusedző közötti esetleg vita vagy konfliktus ugyanolyan fontos, hogy megbeszéljék és hogy átbeszéljék azt, hogy itt vajon mi volt a probléma, és ő inkább, tehát a kapusedző inkább most így háttérbe szorul, de lehet, hogy neki is ugyanolyan szerepe van, sőt, lehet, hogy neki van a legnagyobb szerepe ezekben a problémákban.
Nagyon jól látod, abszolút mértékben, mert ugye ez már elhangzott Enikő által is az elmúlt fél órában, hogy a kapusposzt az szinte egyéni sportoló. És nagyon érdekes, egy csapaton belül is a kapus és a kapusedző az egy kis mini csapatot alkot, és az edzések bizonyos százalékában is külön dolgoznak a csapattól, kicsit olyan apa-fia kapcsolatban vannak, tehát egy egészen más lélektani kapcsolat van a kapusedző és a kapusai között, mint a vezetőedző mondjuk egy 25 fős kerettel, mert a kapusedző az mindig 2-3 kapusra dolgozik csak, és egészen speciális kapcsolat alakul ki köztük. Most az viszont nyilván nem a jó reakció, azért ezt többször tapasztaltam én is, hogy amikor hibázik egyet a kapus a mérkős közben, akkor a vezetőedző rögtön megfordul, és a kispadon a kapusedző kezdje szidni.
Tehát hát, vagy így ránéz, hogy most ez mi volt?
Ezt tanítod neki? Tehát az se a legszerencsésebb reakció, mert hát nyilván ilyenkor már egy alapkonfliktus kialakul a kapusedző és a vezetőedző között. Ráadásul az se jó, hogyha ez egyfajta reakciót vált ki a kapusedző részéről, és onnantól kezdve sokszor elvtelenül védi a kapusát a vezetőedzővel szemben, tehát már megvan egy ilyen konfliktus és egy ilyen pingpongmérkőzés alakul ki kettő között. Én azt sem szeretem, amikor a kapusedző nagyon-nagyon összenő a kapusával, ami hozhat pozitív reakciót a teljesítmény szempontjából, de egy picit az objektivitás ellen van. Tehát a kapusedző igenis objektíven értékeli a kapusát, ne pedig érzelmileg. Tehát dolgoztam olyan stábban is, ahol nagyon-nagyon szerette a kapusedző a kapusát, és ezáltal nem lehetett kritikát megfogalmazni, pedig nyilvánvalóan láttuk a problémákat, meg a rossz irányt. Tehát, hogyha elvtelenül megvédi a kapusedző a kapusát, az se jó, hiszen az objektív visszajelzésre szükség van a fejlődés érdekében.
És mi van azzal, hogy együtt sírunk, együtt nevetünk? Tehát, amikor mondjuk a kapus hibázik, és ráhúzzák, vagy azt mondják, hogy miatta kaptunk ki, akkor az nem korrekt, nem?
Akkor az nem csapat, így ahogy mondod. Tehát nagyon-nagyon fontos, amit említettél, hogy előfordul a mérkőzés bizonyos periódusában, ez még szerencsésebb, ha az első félidőben van, egy kapus hibából kapott gól. És mondjuk 0-1-nél lehet azzal motiválni a csapatot, hogy na most figyeljetek, pontosan tudja a kapusunk, hogy hibázott, gondoljatok bele most az ő lelki világába, és most menjünk, és most érte is nyerjük meg. És ha ilyenkor meg tudod nyerni a mérkőzést, akkor óriásit nyertél csapat szinten, és a csapategység sokkal erősebb lesz. Tehát igenis léteznie kell annak a fajta összefogásnak egy csapaton belül, amikor ő is ember, és pontosan tudjuk, hogy nem direkt csinálta, és segítsük ki, húzzuk ki a bajból, és nyerjük meg miatta is a mérkőzést.
És talán még nagyobb ereje van annak, hogyha a kapus a csapatkapitány, mert akkor szerintem még jobban összetartja a csapatot az, hogyha esetleg hibázott a csapatkapitány a kapus a kapuban, akkor érte is még jobban talán küzdhetnek.
Meg én behoznám, bocsáss meg, a kiadott 11-es, mondjuk egy 11-es párbajnál. Ott, aki elvállalja, az az öt játékos, az már kellő tiszteletet érdem, hogy egyáltalán oda mert állni. Uh-huh. És amikor kihagyja valaki, azt nagyon jól látni, hogy az összes csapattag oda megy és vigasztalja is.
Igen. Ez nagyon-nagyon így van, ez nagyon jelen van. A 11-es rugásoknál különösen soha, de soha nem szokták hibázni, aki kihagyja, vagy okolni, aki, vagy hibáztatni, aki kihagyja a 11-es, mert az egy nagyon-nagyon hálátlan szerep. Viszont ha már az általános témáról beszélünk, hogy hogyan kell bánni a hibázó játékossal, és ugye ne csak a pozitív oldalát vegyük, amennyiben viszont látod, hogy a dekoncentráltság, vagy a nagyképűség, vagy a nagy mellény miatt hibázik valaki, az viszont nagyon hamar le kell reagálni. Tehát az nem tolerálandó, mert akkor a klubbal, a csapattal, a többiekkel is idézőbe téve szórakozik. Tehát tiszteletlen. Tehát azt is fel kell ismerni, amikor okokozati összefüggés van a hiba és az előtte való viselkedés között.
Hát szerintem összegezhetjük azzal, hogy tökéletes sportoló nincs, mindenki hibázik, kérdés, hogy milyen nagyságrendben és ki hogyan dolgozza fel, és ki hogyan segít a másiknak feldolgozni, úgyhogy szerintem lesz ez még téma, akár itt a Sportreggelben, akár a Nemzeti Sportrádióban. Mi hamarosan folytatjuk a Sportreggel, Gyurta Gergelyel, benne Ferencre és Szabó Szilviával.
Ez a Sportreggel, minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.
Best man paid in advance, then she started to dance. I happened to be there that day, the scene was just so sad. What up with you modern talking, standing in the corner? You know that lot about music, well that's more than fantastic. I'm a lover, the dancer, she might love the drummer, I'm just high.
I can't stop dancing, because I don't wanna go.
I'm a lover, the dancer, it's one more night, hung out to dry.
I can't stop dancing, because I don't wanna go.
She got that dancing fever, slowly opened the door. And it's getting too late now to leave before the encore. What up with you modern talking? My ride is here and waiting. She looked at me like he's all mine. No one's leaving.
It's your time.
I'm a lover, the dancer. She might love the job or I'm just high.
I can't stop dancing because I don't want to go.
I'm a lover, the dancer. It's one more night, hung out to dry.
I can't stop dancing. Because I don't wanna go. Hey,
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Gyerekek a Balaton parton, Dunakanyarban a keszegemet hajtom. Nyári gyerek vagyok, kacagok, nevetek, amíg csillog a szemetek, maradjatok gyerekek. Nyári gyerekek a Balaton parton, Dunakanyarban a keszegemet hajtom. Előfordul, hogy az este kicsit meredek, lássam a kezetek, maradjatok gyerekek. Gyerekek, 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 maradjatok gyerekek.
Mészt a szvagjoló, hullámokon szaggató, csajoknál le parkoló, Verdába be, nem a lepattanó. Hello Sunshine, nyári nyaralás, a Balcsi parton megy a kánkán. Pörges fel a napot, kell egy banán, meg egy kiwi, este parázol a csajoknál, bár itt a pici, ciki, vagy nem, de ha ideg a víz 6 centi. Bámulok a strandon, közben eltapar egy napszemcsi.
Nyári gyerekek a Balaton parton, tudnak hanyagban a keszegemet hajtom. Nyári gyerek vagyok, kacagok, nevetek, amit csillog a szemetek, maradjatok gyerekek. Nyári gyerekek a Balaton parton, tudnak hanyagban a keszegemet hajtom. Előfordul, hogy az este kicsit meredek, lássam a kezetek, maradjatok gyerekek.
Kupákolunk, pacsogatunk, csárázunk a parton. Mármálád és palacsintát el most be az arcom. Csatanyunk a vízbe, stégről ugorjunk egy seggest. Igénytelen fecsvéd, remek nem kaphatsz ma egyest.
Itt a vakáció, mindenki vidám. Mennyit paráztál tőle, azt meg lehet simán. Lazulj be most, cuci fej, és engedd el. Itt az idő béké meg az élettel. Nyári gyerekek a Balaton parton, Dunakanyarban a keszegemet hajtom. Nyári gyerek vagyok, kacagok, nevetek, amíg csillog a szemetek, maradjatok gyerekek. Nyári gyerekek a Balaton parton, Dunakanyarban a keszegemet hajtom. Előfordul, hogy az este kicsit meredek, lássam a kezetek, maradjatok gyerekek. Nyári gyerekek a Balaton parton, Dunakanyarban a keszegemet hajtom. Nyári gyerek vagyok, kacagok, nevetek, amíg csillog a szemetek, maradjatok gyerekek. Nyári gyerekek a Balaton parton, Dunakanyarban a keszegemet hajtom. Előfordul, hogy az este kicsit meredek, lássam a kezetek, maradjatok gyerekek. Nyári gyerekek a Balaton parton, Dunakanyarban a keszegemet hajtom. Nyári gyerek vagyok, kacagok, nevetek, amíg csillog a szemetek, maradjatok gyerekek. Nyári gyerekek a Balaton parton, Dunakanyarban a keszegemet hajtom. Előfordul, hogy az este kicsit meredek, lássam a kezetek, maradjatok gyerekek. Nyári gyerekek a Balaton parton.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne a Sportreggel. A stúdióban Szabó Szilvia, Bene Ferenc és Gyurta Gergely. A napokban volt 30 éve, hogy Kovács Kokó István olimpiai aranyat nyert az atlantai ötkarikás játékokon. Érzelmes beszélgetés következik. 1996. augusztus 3-án az atlantai olimpián lett olimpiai bajnok Kovács Kokó István, akit nagy szeretettel köszöntünk itt a vonalban, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnökével beszélgetünk. Szia Pisti!
Szia Szilvi, én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
Hát egy nagyon szép posztot tettél ki ma a közösségi médiában az oldaladra, és úgy fogalmaztál, hogy ez a bizonyos augusztus 3-a, ez 1996 óta mindig a második születésnapotként van emlegetve. Mi történt akkor a te életedben? Meg tudod-e fogalmazni, miért ekkora jelentőségű ez a nap?
Lehet, hogy most már ez a 30 év szépíti meg a gondolataimat, mert valószínűleg akkor, miközben tudtam jól, hogy mekkora fontossága van egy olimpiának, de hogy ez ennyire meg fogja változtatni az egész életemet, nem csak az enyémet, a körülöttem élő életét, az azóta eltelt időszak, mondhatni minden napját, azt természetesen én sem tudtam, vagy nem is tudhattam. Szerencsére épp ezért nem is volt rajtam akkora nyomás, még akkor sem, hogy amikor már 92-ben megtapasztaltam, hogy micsoda különbség van egy olimpiai bronzérem, vagy akár csak egy olimpiai helyezés, és maga az olimpiai bajnoki aranyérem között. Ettől függetlenül 96, atlantai olimpia, augusztus 3-a, amikor, és ezt soha nem azt mondtam, hogy megnyertem, hanem megnyertük az olimpiát Öcsi bácsival közösen, az valóban egy olyan sorsfordító volt az én életemben, de szerintem az övében is, aminek a gyümölcsét, vagy a hozadékát, azt azóta is élveztük, néha szenvedjük, és visszük magunkkal. Az olimpizmus örökre beléégett a lelkünkbe, lelkembe, én azóta se tudok tőle szabadulni, és ennek már tényleg 30 éve, és ez egy csodálatos dolog, mert hogyha valakinek az életét meghatározza egy szent célkitűzés, vagy egy gyönyörű eszme, mint például maga az olimpizmus, az valami hasonló élmény lehet, mint amikor valaki nagyon mélyen vallásos, és az életét mondjuk az Isten hit határozza meg. Nekem az én vallásomat úgy hívják, hogy olimpia.
Azt mondhatjuk, hogy a barcelonai olimpia után egyfajta bizonyítási vágy volt benned, azt talán mondhatjuk, hogy nem úgy sikerült, ahogy szeretted volna, szerettétek volna, és Atlantában pedig úgy valahogy minden összeállt. Tehát, hogyha megnézem, 5 mérkőzést nyertél, ilyen pontozásos aránya, hogy 15-3, 24-2, a döntő ugye 14-7 volt a kubai riválisod ellen, szóval annyira magabiztosnak tűnik ez a teljesítmény, hogy ezért kérdezem, hogy ott valahogy minden jól sikerült?
Én inkább azt mondanám, hogy egyrészt nem volt benne bizonyítási vágy, tehát én nem akartam bebizonyítani senkinek, hogy én alkalmas vagyok egy feladat elvégzésére. Most már inkább van bennem általában bizonyítási vágy az emberek irányában, nem tudom miért, de régebben nem. Régebben saját magamnak akartam megmutatni, és nem is bebizonyítani, hanem visszaigazolni, hogy már pedig igen, igazam van. És itt is így ez történt, tehát én 92-ben, ráadásul ugyanilyen jó formában voltam, mert ott is olyan, sőt ott volt talán még nullás meccsen is, talán pont a Dáni Eszper Jensen ellen értem el 14-0-át, ott is az elődöntőig, azaz 3 meccset úgy nyertem meg, hogy hatalmas nagy különbséggel, ami egyébként egy összességben az egész pályafutásomra jellemző volt, hogyha én vereséget szenvedtem, az is általában egy nagyon szoros vereség volt, ha pedig nyertem, azok általában egyértelmű győzelmek voltak. De a 92-es olimpia után éreztem meg azt, hogy amikor valaki még nem alkalmas egy feladat elvégzésére, és hogy micsoda munkát kell ahhoz elvégezni, hogy abból a tehetséges, vagy csak szorgalmas, vagy egyébként mondjuk esélyesnek kikiáltottból úgy legyen magabiztos, és úgy legyen biztos befutó, hogy ott már ne jöhessen olyan rossz forma, ami elveheti az esélyét arra, hogy végigvigye a célját. És ez nekem 3,5 év borzasztó kemény munka, teljesen a színfalak mögött, de ez alatt a 3,5 év alatt egyetlen 1 eurók a bajnoki címet szereztem, meg persze rengeteg érmet, világkupa ezüstérmet, Európa bajnoki bronzérmet, aminek nagyon sok ökölvívó nagyon örülne, de én ott akkor ezeket egy picit sem büszkén mutogattam, hanem úgy éltem meg, hogy még mindig sokat kell tennünk a céljaink érdekében, úgyhogy én erre a 3,5 évre legalább olyan büszke vagyok, mint magára a bajnoki címre, mert az a 3,5 év a maga az út talán, ha nem mondom, hogy többet, de legalább annyit ért az én szellemi, fizikai, lelki és egyéb fejlődésem, személyiségfejlődésemben, mint maga az olimpia bajnoki cím, és amit említettem, ez tényleg 30 éve meghatározta az életünket, és sajnos Öcsi bácsiért innentől kezdve már nem, de az elmúlt 30 évünk valóban arról szólt, hogy akárhányszor beszéltünk, valahogy az olimpia mindig ott volt egy olyan összekötő kapocs a közös bajnoki címünk, ami egy örökre. Már előtte is tényleg több volt ez, mint edzőversenyző kapcsolat, de onnantól kezdve pedig örökre összekapcsolt minket az atlantai bajnoki cím.
És ahogy írtad, ebben a bizonyos posztban minden augusztus 3-án Öcsi bácsi felhívott téged, és azt mondta, hogy Isten éltessen?
Néha én hívtam. Uh-huh. Nem tudom már, hogy melyikünk volt a gyorsabb. Szerintem az utolsó időszakban már én, de az elején, főleg akkor, amikor éppen külföldön éltem, vagy bevallom őszintén, ez a 30 év mostanra talán még fontosabbá teszi számomra magát ennek a napnak az ünneplését. Volt olyan év, amikor én el is felejtkeztem róla, tehát itt tudom, én lehet, hogy 2012-ben, amikor még csak a gyors fejszámolással a 16 éves jubilómát ünnepeltük, akkor még észre se vettem, hogy aznap van, augusztus 3. És Öcsi bácsi viszont soha nem felejtette, tehát nagyon ritkán tudtam őt megelőzni, ahogy mondtam, főleg az utolsó időszakunkban, és a beszélgetésünk tényleg mindig úgy kezdődött, hogy én is és ő is gratuláltunk a másiknak a születésnapjához, mert ő is és én is úgy éltük meg, hogy ő is akkor született újjá. Borzalmas kimondani, hogy ő akkor még fiatalabb volt, mint amennyi vagyok én most. Tehát amikor együtt megnyertük az olimpiát, akkor ő 40-50 között járhatott, és lényegesen idősebb vagyok most már annál, mint amikor Öcsi bácsi nekem ott a sarokban még az instrukciókat adta. De mondom, azóta rendszeresen, amikor beszéltünk ezekre a napokon, meg mindig a születésnapként tekintettünk augusztus 3-ára.
Ugye ez a bizonyos atlantai olimpia július 19-e és augusztus 4-e között zajlott, tehát a te aranyérmed majdnem a zárónap előtti nap történt meg.
Pontosan a zárónap előtti
igen.
Nap. Zárónapon még volt további hadsúlycsoportnak a döntője, tehát az akkori amatőr ökölhívás az olimpiai stílus ökölve 12 súlycsoportot rendeztek, csak a férfiaknak. A páros súlycsoportokban, tehát a 48, 54, 60, 67, 75, és a nehézsúlyban rendezték meg az első napon a döntőket, és a döntők második napján rendezték a páratlan súlycsoportokban az 51, 57, 63 fél, és így tovább azokban a súlycsoportokban a döntőket. Az első nap után még annak a majdnem azt mondtam, hogy veszélye, de lehetősége is fent állt, hogy én kapom majd a B-kör díjat, a torna legeredményesebb, legjobb ökölvívójának járó díjat. Aztán a második nap egy Zsirov nevű cirkálósúlyú bunyós, az elég erős orosz lobbynak köszönhetően talán pár ponttal, nem akarok hülyeséget mondani, hogy az akkori AIBA elnökségi tagok közül hányan szavaztak rám és hányan rá, de pár szavazattal alul maradtam, úgyhogy ezt az egyébként szintén egy nagyon nagy értéket képviselő trófeát már nem sikerült megszereznem, de az, hogy egyáltalán felmerült a nevem, hogy annak a tornának, ahol Floyd Mayweathertől kezdve fantasztikus nevek szerepeltek, ennek én legyek a legeredményesebb ökölvívója, a legjobb ökölvívója, a torna legjobb boxolója, már ez egy óriási dolog. És igen, valóban az olimpia utolsó előtti napja, de ez az ökölvívásra mondhatni egy állandóan visszatérő probléma, hogy egy nagyon hosszú programot kell nekünk lebonyolítani. Az Atlantában is talán az első nap kezdtem, 20-án volt az első meccsen, 25-én a második, 30-án a harmadik, és utána elsején és harmadikán a negyedik, ötödik. Ez gyakorlatilag a teljes olimpia időszakát veszi, de a Barcelonában is a bronzérmet azt az utolsó előtti versenynapon szereztem meg, és egy nappal a versenyek vége előtt ért véget számomra az olimpia, tehát kicsit irigyeltük is azokat a sportolókat, akár vívókat, akár kajakosokat, akiknek egy-két nappal van olyan, hogy megérkezik előző nap, megnyeri az olimpiát, aztán másnap már hazautazik. Nekünk ez egy két hetes forzasztó kemény fogyasztással, váltott el különböző ellenfelekkel, ez a sportágnak az egyik nehézsége, de hát aki bajnok akar lenni ebben a sportágban, az ezzel tisztában van.
Igen, ez érdekelt volna, hogy mennyire volt nehéz, és meg kellett-e érned ahhoz, akár korban, akár rutinban, tapasztalatban, hogy ezt a folyamatos fókuszáltságot fenntartsd.
Én inkább azt mondom, hogy én tanultam az első olimpiából, és én próbáltam most az utolsó olimpián a magyar sportolóknak ebben segíteni. Volt egy eszém még annak idején a Presztízs Sport magazinban, ami arról szólt, hogy az első olimpiának a tanulságait ezt valahogy tovább kellene adni mindig, hogy az első bálózók, akik először mennek egy olimpiai faluba, és egyébként érmeren esélyesek, főleg olyan sportágban, mert vannak olyan sportágok, ahol a pszichés tényezők kevésbé befolyásolják a teljesítményt, és most nem akarom, de például egy úszó, vagy egy futónak a teljesítményét nem biztos, hogy le tudja rombolni az, hogyha ő neki a fókusza nincs teljesen beállítva, meg ugye maga az ellenfél sem az ő teljesítményét rontja le, hanem esetlegesen gyorsabban úszik, vagy gyorsabban fut nála. Egy ökölvívónál, hogyha nem tudja megtartani az versenyidőszakban végig a fókuszt, akkor nagyon könnyen úgy járhat, hogy jön egy olyan nap, mint ahogy nekem például a Barcelonában a bronzmeccs, vagy maga az elődöntő, amikor szétesik minden, és akkor egy másodpercek alatt, vagy egy nálunk aztán tényleg az ökölvesben együttés is elegendő ahhoz, hogy az ember vereséget szenvedjen. Ez egy nagyon-nagyon, de a vívóknál is ugyanez a helyzet, tehát hogyha ők nem tudnak végig egész nap összpontosítani, minden egyes passzót ugyanolyan szinten megvívni, mint ahogy egy olimpiai bajnoki döntőt vívnának, akkor a legnagyobb esélyesek is ki tudnak hullani, akár a 64 között, vagy a 32 között. Nekem Barcelonában ez még nem sikerült, és Atlantában már úgy mentem, hogy tudtam, hogy itt mit szabad nekem, és mit nem szabad. Hogy nem szabad foglalkoznom azzal, hogy egy olimpián vagyunk, hogy nem szabad kimennem más versenyekre. Nem szabad azzal foglalkoznom, hogy fogy a csapat, tehát egy viszonylag nagy létszámú 7-8 ökölvívóval voltunk kint, talán még egy tartalék versenyző is kijutott, hogy még egy nagy csapattal sikerült kvalifikálnunk. Nem szabad ezzel foglalkoznom, csak a saját versenyemre szabad fókuszálnom, csak a saját meccseimre szabad kimennem. Ugyanúgy kell élnem, mintha még tartana az edzőtábor ugyanabban az árt közegben. Ezért én tudom jól, hogy az ötödik aranyat nyertem, de az előttem lévő 4 aranyból egyedül a Szenna Attila barátomét láttam, de azt is csak azért, mert ott volt a falu oldalában közvetlenül, durván egy ilyen 5 perc sétára a szállásunktól a medence, ezért oda elsétáltam, megnéztem, illetőleg egy vízirat a meccset néztem meg, talán pont azt az ominózus spanyol meccset, ahol hosszabbításra mentettük egy büntetővel, mert hogy egy spanyol játékos korán ugrott beörülni a medencébe, amennyire jól emlékszem, de semmi másra nem emlékszem az atlantai olimpiából. Nem láttam a megnyitó ünnepséget dacára annak, hogy Mohamed Ali gyújtotta meg a lángot, aztán később nem mentem ki, természetesen már kimertem volna, de nem érdekelt maga az áraünnepség sem. Fogalmam sincs, hogy szerepeltek a többi sportág képviselői, vagy legalábbis most már tudom, de ott akkor az olimpián nem foglalkoztam vele, mert ott egyetlen egy fél lebegett a szemem előtt, ahhoz, hogy én benne tudjak maradni a fókuszba, ahhoz, hogy én minden pillanatban lássam magam előtt a célt, ahhoz nem szabad semmi mással foglalkoznom.
Uh-huh. És a példa mutatja, hogy ennek egy olimpiai aranyérem lett az eredménye. Azt is a mai írásodból lehet tudni, hogy Öcsi bácsinak tettél a döntő napján, ha jól emlékszem, egy ígéretet. Erről mit szabad tudni?
Már le is egyeztettem Öcsi Benivel, az ország talán legjobb, vagy legalábbis legelismertebb, legkíresebb tetováló művészével, hogy holnap délelőtt megjelenek nála. Így pont 30 éves lesz az ígéret, mert augusztus 4-én, az olimpia másnapján elmentünk a város szélére Öcsi bácsival kirándulni, majd a szeretteinknek ajándékot venni, hogy akkor még csak a Bence fiam volt, és neki akartam egy szép is melegítőt venni, és ezért elmentünk Öcsi bácsival sétálni, úgy, hogy közben végig az olimpiai aranyérem ott lógott Öcsi bácsi nyakába, le se akarta venni, és közben beszélgettünk, és a beszélgetésünkből az alapult ki, hogy én ugye visszavonultam az aktív ökölvívásból, de hogy a kapcsolat megmaradjon, ezért keressünk valami közös hobbit. Én mondtam, hogy én nagyon szeretnék venni egy motort, mondta, hogy akkor ő is vesz egy motort, és ő mondta, hogy ő viszont egy régi álma volt, hogy legyen rajta is tetoválás, a kispesti vagányokon mindenkin van, hogy ő most tetováltat egy olimpiai fáklyát, ráadásul az atlantai olimpiának az emblémája az nagyon jól nézett ki, a százasból volt, a százas évszámból, ugye a 100 év Centenáriumi olimpiát ünnepeltük 96-ban, ebből volt megcsinálva a fáklyának a fogója, és rajta pedig természetesen maga a lány az ötkarikával, és ez egy gyönyörű szép rajz. Mindenhol egyébként az olimpiai helyszíneken ott volt, ez volt az emblémája az atlantai olimpiának, és ezt ő felvaratja, és akkor én is megértem, hogy rendben van, hogy csak én is, mindketten tetováltatunk, mindketten veszünk egy motort. Ebből annyi valósult meg eddig, hogy én vettem egy motort, ő pedig tetováltatott, úgyhogy még most nem akarok ezzel viccelődni, de öcsi bácsinak lesz most már egy adóssága, hiszen neki még akkor be kell szerezni ezt a motort, én viszont holnap azt az adósságomat törlesztem felé, amit akkor ott 1996. augusztus 4-én sétaközben megígértem, hogy akkor én is felvaratom a vállamra azt az olimpiai fáklyát. Holnap délelőtt 11-kor vár engem a tetováló művész, és hogyha minden igaz, akkor 3 óra elteltével már ott is lesz az ígéretem a vállamon.
Ez a nagyon szép emlék, akkor ez tényleg ez méltó helyre kerül. Pisti, egy utolsó kérdés, az most már nem az atlantai olimpiával, hanem a 2028-as Los Angeles-i olimpiával kapcsolatos, hiszen a napokban lett hivatalos, hogy az utolsó kvalifikációs tornát Magyarország rendezheti. Mekkora dolog ez, mekkora büszkeség ez számotokra, és mekkora sportdiplomáciai siker?
Minden mindennel összefügg. Amikor mi nekiláttunk a munkának, és a többes szám alatt értem magát az irodát, amit teljesen megreformáltam, és szerintem most a magyar sportszervezetek közül az egyik legmodernebb, legkreatívabb, legnagyobb tudásbázisra megáldott szövetségét tudjuk irányítani, vezetni. Ennek a hajónak nagyon-nagyon jó érzés kapitányának lenni, mert tényleg a munkatársaim egytől egyik kiváló munkaerőt képviselnek, és van ráadásul egy nagyon nagyon támogató és nagyon-nagyon sok segítséget nyújtó elnökségem, úgyhogy most végre összeállt egy olyan csapat, akikkel amilyen célt eddig kitűztünk, azt minden sikerrel vittünk. Szerettük volna megrendezni Magyarországon az U23-as Európa-bajnokságot, megpályáztuk, végigvittük, és minden idők legjobb U23-as Európa-bajnokságát rendeztük. Tavaly 100 éves volt a Ökölvívók Szövetsége, ugye egyrészt visszakaptuk a régi nevünket, egy új logót terveztünk, új székházba költöztünk, gazdaságilag egy teljesen stabil lábakon álló és egy nagyon átlátható és nagyon jól működő, nagyon észszerű célokra normális pénzügyi felhasználással működő szövetséget építettünk. Tavaly a 100 éves jubilomot ünnepeltük, egy elképesztő nagy nemzetközi sportkavart és nagy figyelmet arató rendezvényt raktunk össze, ahol a World Boxing köszönő elnöke és az új elnök Gennady Golovkin és Boris van der Bosz egyaránt itt volt, a profi ökölvívói lesz számtalan képviselője. Idén megrendeztük Paplaci bácsi emlékévének a nyitójaként, március 25-én a születésnapján, szintén ugye 100 évvel ezelőtt született a legenda Paplaci bácsi. Rendeztünk egy fantasztikus profi ökölvívó gálát, ahol az amatőr kiválóságaink hívták sokan közülük az első profi mérkőzéseket. Itt is óriási sportdiplomáciai sikereket tudtunk elérni, hiszen a frissen kinevezett Tom Dillon, a World Boxing főtitkára itt volt velünk több napon keresztül. Rengeteg olyan új szereplője a nemzetközi ökölvívásnak, akár a Nemzetközi Bizottság oldaláról a nemzetközi ökölvívásnak, Brenno Pontestől kezdve David Leoránon, hát egy csomó olyan ember jött el, és bizonyosodott meg a saját szemével, hogyha mi valamit megígérünk, akkor nemhogy betartjuk, hanem annál többet is adunk. És szerintem ez segített minket ahhoz hozzá, hogy nem csak az idei évben még két olyan fontos programot tudunk rendezni, ebből szeretnék azért egy pár mondat mondani, mert hogy itt Magyarországon lesz a European Boxing első nagy kongresszusa. Ugye volt egy tavaly Prágában, de ez egy alakuló közgyűlés volt, akkor még csak 10-valahány taggal rendelkeztünk, most már 40 fölött van, közel 50 tagországa van a European Boxingnak, és az első nagy közgyűlést november 7-én, amelyben egyébként lesz tisztújítás is, különböző bizottságok, de új tagokat fogunk majd delegálni és választani. Ez itt lesz Budapesten, nem rendezett még Magyarország European Boxing közgyűlést, de még egykori EOBA közgyűlés sem, mint ahogy még nem volt soha olyan interkontinentális boxverseny sem, nem csak Magyarországon egyáltalán, mint amilyen a papkupa lesz rá egy hétre, ahol a pánamerikai bajnokság legjobbjai mérik össze erőket az Európa bajnokság legjobbjaival, tehát egy Európa kontra Amerika csapat találkozót rendez Magyarország, ami elképesztő nemzetközi érdeklődéssel kezd már most szép lassan felépülni, hogy aztán 2028-ra, és mondom, ezeknek a rendezési sikereknek és a mi rendezési szándékainak is volt köszönhető, hogy dacára annak, hogy az eddig az ököves történetében jól emlékszem 4-szer vagy 5-ször pályázott már Magyarország kvalifikációs versenyre, soha nem sikerült ezt végigvinni. Most viszont sikerült, és valóban, amit te is említetted, 2028 májusában az utolsó lehetőség, a talán legfontosabb kvalifikációs verseny, ahova minden, aki él és mozog, és még nem kvalifikálta magát, az biztos, hogy itt lesz. Tehát itt legalább 100 ország, 500-600 ökölvívója szeretné megkaparintani azokat az utolsó helyeket még, vagy Los Angelesben. Ennek elképesztő jelentősége van. Nem tudom a pontos statisztikát, de ennek utána fogunk nézni, az biztos, hogy akik eddig rendeztek, azok mindig egy picivel előnyösebb helyzetben vannak. Nem csak azért, mert hogy a saját ágyában alszik, mert mégiscsak a saját étkezését, meg nincs időeltolódás, hanem meg a hazai közönség, hanem azért a hazai pályán, és ezt mutattuk az U23-as EB-n is, hiszen soha ilyen sikeres U23-as EB szereplése nem volt még a magyarok körülvásnak. Hát a hazai pályán én biztos vagyok benne, hogy azok a versenyzőink, akik még azt megelőzően a világbajnokságon vagy az európai játékokon nem tudnak kvalifikálni, azok talán itt Magyarországon még az utolsó esélyt meg tudják majd ragadni, és akkor egy nagyobb létszámú, talán a Párizsinál is nagyobb létszámú, én reményem szerint egy 4-5 fős csapattal ki tudunk utazni Los Angelesbe, ami csak azért is nagyon fontos, hogy nagy legyen a csapat, mert nem csak azért, mert minél többen vagyunk, annál nagyobb az esély az éremszerzésnek, hanem a csapat hangulat is egészen más. Én emlékszem annak idején, amikor Gálos egyedül volt kint a pekingi olimpián, hát az egy, vagy a tokiói olimpián, hát ez egy borzasztó szomorú csapat, ahol egyetlen egy versenyző van, és még a három fő sem az a csapat, aki úgy egymást be tudja tolni. Legáció az már egy komoly megjelenés, az már ott akkor egymásnak is tudnak segíteni, hajtja egyiket a másik, tehát az egy nagyon nagy dolog lenne. Ezen dolgozunk, és nagyon remélem, pont erről beszélgettünk pár nappal ezelőtt a főtitkárral, Nagy Zsigmonddal, hogy én nagyon remélem, hogy én még megérem, és talán az én elnökségem alatt lesz az, hogy már nem én leszek az utolsó olimpiai bajnok, nem azt kell ünnepelnünk 30 év elteltével, hogy jó, hogy az utolsó olimpia aranyat ünnepeljük.
Így legyen, de akkor ma még ünnepeljük ezt a bizonyos 30 évvel ezelőtti olimpiai bajnoki címet, amely 1996. augusztus 3-án született Kovács Kokó István jóvoltából. Köszönjük szépen, hogy beszélhettünk, és szívből gratulálunk.
Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
Nagy magányomban álmodoztam rólad, hogy egy napon visszajössz hozzám. Képek, amiket így hagytál nekem, egy emlék már.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Görögországba igazolt Vitális Milán, stabilizálódott az ország energiaellátása. Néhány fokkal enyhül a kánikula. Ötves Ádin vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Vereséggel kezdett a labdarúgó konferencia liga selejtezőjének harmadik fordulójában a Győr és a Debrecen is. A magyar bajnok Eto a Letriga otthonában kapott ki 1-0-ra, míg a DVSC hazai pályán maradt alul 3-0-ra a dán Köbenhavennel szemben. A bajnoki címvédő Eto FC-től távozó Vitális Milán a görög élvonalban szereplő Varga Barnabást is foglalkoztató AEK Athénhoz szerződött. A klub tájékoztatása szerint a 24 éves középpályás 2030 nyaráig írt alá. Ma este kezdődik a labdarúgó OTP Bankliga harmadik fordulója. A hétvége nyitó mérkőzésén az MTK a Puskás Akadémiát fogadja 17 óra 30 perctől. A találkozót az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió is élőben közvetíti. Az eddig veretlen magyar női ifjúsági kézilabda válogatott nem jutott be a legjobb négy közé a romániai korosztályos világbajnokságon, miután a negyeddöntőben 24-20-ra kikapott Dániától, és 32-27-es vereséget szenvedett a belgrádi korosztályos Európa-bajnokságon, a legjobb nyolc között a magyar férfi ifjúsági kézilabda válogatott is. Mindhárom magyar női öttusázó sikerrel vette az elődöntőt az isztambuli Európa-bajnokságon. Guzi Blanka, Erdős Rita és Bauer Blanka is ott van a döntőben. Ma a férfiak elődöntőjével folytatódik az EB, Koleszár Mihály, Szép Balázs, Bűm Csaba, valamint Tamás Botond küzd a továbbjutásért.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal köszönetet mondott mindenkinek, aki az utóbbi napokban megfogadta a kormány javaslatait és hozzájárult az energiahelyzet stabilizálódásához. Közben estére tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje. A hétvégéhez képest már 11 cm-t nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elerett az eső. Jövő héten ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik a hétfői ülésnapja. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, államháztartási szabályok módosításáról. Szó lesz még a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos szabályokról is. Megköszönt az elmúlt napok felelős és tudatos energiafelhasználását a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök. Forsthofer Ágnese mellett elismerően nyilatkozott arról, hogy sokan a mindennapokban is tervezik folytatni az energiatakarékosságot. Megkezdődhet a villamosenergia hálózat fejlesztése uniós forrásból, és lehetőség lesz új szélerőmű parkok létesítésére is, jelentette be a kormányülés után a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a beruházásoknak köszönhetően tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára az energia. Az idei első fél évben 4,5%-kal nőtt a hazai kiskereskedelmi forgalom. Ez azt jelzi, hogy erősödik a gazdaság és nő a bizalom, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, hogy 2026 első felében a nem élelmiszer jellegű vásárlások jóval gyorsabban bővültek, mint az élelmiszerforgalom. Ez pedig arra utal, hogy egyre többen valósítják meg korábban elhalasztott vásárlásaikat is.
Közlekedés.
Az M1-esen a Tatabánya és az M0-ás csomópont között kiépített terelésben korábban több baleset is történt. A sávzárás már megszűnt, de a 13 kilométeres dugó lassan oszlik. A 17-es kilométernél Biatorbágy és Törökbálint között szintén egy baleset okoz fennakadást, itt csak a belső szűkített sávon lehet haladni. A torlódás már itt is meghaladta a 3 kilométert. Legalább 30-40 perces menetidő növekedésre kell készülni, de aki teheti, válassza az 1-es főutat vagy más alternatív útvonalat. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Enyhül a kánikula, de továbbra is meleg idő lesz a hétvégén. A több órás napsütés mellett ma főként a Dunától keletre lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, többfelé megerősödik. A zivatarokat erős, viharos széllökések is kísérhetik. Délután általában 30-35, késő este 19-27 fok várható. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Szám termékmegjelenítést tartalmaz.
Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
8:38 perckor folytatódik a Sportreggel, a stúdióban továbbra is Gyurta Gergely, Benne Ferenc és Szabó Szilvia, a vonalban pedig Bánki József, Bánki Dodi. Szia Dodi, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt mindenkinek!
Jó reggelt Dodi!
A Fradi ugye nem tegnap játszott, hanem tegnap előtt, de nem beszélgettünk még veled, legalábbis így mi, úgyhogy a véleményedre lennénk kíváncsiak. Egy gólos előnyből várja a Ferencváros az Európa Ligában a lengyelek elleni visszavágót. Mire lehet elég ez az egy gól, és az első meccs értékelésére kérünk egy kicsit, szóval milyen benyomást tett rád egyrészt a Fradi, másrészt a lengyel csapat? Gornyik Csápsi.
Értékesnek tartom a győzelmet, mert tartottam ettől a meccstől. Egy nagyon agresszív, gyors, nagyon jól védekező Gornyik Zsámzsért fogadott a Fradi, és ez az egy gólos előny akár elég is lehet, de persze ez kint fog eldőlni, mert kint is nagyon-nagyon-nagyon koncentráltan kell játszani. Én úgy éreztem, hogy a középpályán volt megint jobb a Fradi, hát Marius Korbun nagyon-nagyon tetszett, nem csak a gólya miatt tartottam a mezőny legjobbjának, hanem eleve a játéka miatt. Mellette Kanikovszki, Zakariasen is nagyon-nagyon jól játszottak, és hát Kadu megint döntő faktor lehetett volna, meg volt is, és a visszavágon is lehet. Hihetetlen jól játsza be a baloldat, nagyon nagy területet fut be, és a támadásokban kiismerhetetlen. Tehát ő eredetileg jobb lábas, de soha nem tudja a védő, hogy melyik lábára fog cserezni, mert jobbal-ballal remekül ad be. Én azt hiszem, hogy az ő játék a visszavágón is nagyon-nagyon fontos lesz, akár csak a középpályán Kanikovszkijé, vagy Marius Korbujé, Zakariasen is. Nagyon remélem, hogy Navi Keita is fog épülni addig.
Egy picit beszéljünk Korbulról, és talán Jonathan Levyről. Nagy a kontraszt kettőjük között, és kíváncsi lennék a szakmai véleményedre, hogy Korbu mérkőzésről mérkőzésre egyre jobb teljesítmény nyújt, és pontosan, ahogy mondod, nem a gólja miatt, de egyértelműen a mezőny legjobbja volt a Gornyik Zsabzsa ellen mérkőzésen, viszont Jonathan Levy pedig látványosan nem működik most már sokadik fél szezon óta a Ferencvárosban. Miért van ez a különbség a kettőjük között?
Sajnos én is így láttam. Levy volt a leggyengébb láncszem itt a középpályán, ezért nem is említettem az imént. Ő egy nagyon jó képességű játékos, de nem tudta azt a teljesíteni, mint Kanikovszki vagy Korbu. Korbu viszont nem játszott Rabikinnél, és óriási erénye Borvay Balázsnak, hogy megtalálta a pocsát. Zakariasen is egyébként, de említettem Filip Romance is, tehát ez Borvay Balázs óriási érdeme, hogy ezt a középpályát így ilyen szinten alakította ki, és ide még jön majd Navi Keita, meg Ádám, Nagy Ádám is. És Korbu játékában a labdaszerzések, a passzok, a rágyorsítások, az átmenetek, tehát minden olyan elem szerepelt, ami jobbá tette a Fradit a Gunyik Zsabzsénál, és ezen a területen volt jobb a Fradi. És képzeljük el, ha még Lenny Josephnek ment volna a játék, akkor még nagyobb előny lett volna. Én is úgy érzem, hogy a középpályán, hogyha Navi Keita érkezik Nagy Ádámmal együtt, akkor még erősebb lesz a Fradi.
Igen, Levyvel kapcsolatban egy picit abból a szempontból megvédeném, hogy nagyon nehéz úgy egyből berakni a mély vízbe egy játékos kezdőként, hogy előtte még perceket se kapott. Tehát ha jól emlékszem, március környékén volt utára kezdő, és ebben a szezonban bajnoki mérkőzésen is alig lépett pályára, vagy talán egyáltalán nem, és utána most egyik pillanatra másikra kezdőként kapott lehetőséget, talán ez se a legszerencsésebb.
Ha lehet, meg sőt, több pozícióban is kapott lehetőséget, de megkapta a lehetőséget, és még egyszer sem jött ki úgy neki a lépés, mint korábban Felcsúton.
Az igaz.
Mert van, aki pár percet kap, 10-15 percet, és akkor villan. Én várom még tőle a nagy villanást, mert a képességei megvannak ehhez, de még nem durantott egy akkorát, amit nem azt mondom, hogy ez az igazi Jonathan Levy.
És ahogy mondjátok, és Dodi, te is mondtad, Borbély Balázs egyértelműen keresi még a megfelelő kezdő 11-et, tehát kísérletezget a bajnokságban, az Európa Ligában, és jön ugye holnap 19 órától egy teljesen más típusú, úgynevezett gála mérkőzés a Real Madrid ellen, és mielőtt Dodit meghallgatnám, Ferihez fordulok, ugye itt a beszélgetésünk előtt említetted, hogy azért itt sok mindenre lesz lehetőség, akár a játékosoknak, akár a vezetőedzőnek, ez egy különleges meg. Amikor egy Real Madrid érkezik.
Igen, viszont a kijelentés, hogy gála mérkőzés, én egy picit vitatkoznék, hiszen én úgy gondolom, hogy ez egy komoly felkészülési mérkőzés lesz, a maga pozitív és negatív hatásaival együtt. Én biztos vagyok benne, hogy mivel a Real Madrid gyakorlatilag egy ilyen európai turnén vesz részt, hát ugye játszik nyilván Spanyolországban a Deportivóval, de aztán játszik Németországban a Schalkéval is, tehát gyakorlatilag egyértelmű, hogy nem egy gála mérkőzésről van szó, hogy most valami jubileumot ünnepelnének, vagy valami egyéb dátum alapján jönne a Ferencváros ellenfeleként, hanem kifejezetten a bajnokságról a felkészülés érdekében. Úgyhogy ha valaki azon gondolkodna, hogy esetleg B vagy C csapatot játszhatna Real Madrid, abban én őszintén mondom nem hiszek, hiszen ők is a bajnokságra készülnek, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nem éles és nem tétmérkőzésre jön a Real Madrid, de az kétségtelen, hogy véleményem szerint a legnagyobb sztárokat is el fogják hozni, hiszen felkészülési mérkőzés a bajnokságra. Én nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy ugye Vinicius most hosszabbított hosszú húzavona után, aztán leigazolták Diomandit, a Lipcsétől 125 millió eurós lipcsei szinten klubrekordért, szóval elképesztő. Ugyanakkor Huizen a Bournemouth-tól 59,5 millióért igazolták, tehát több új játékos, Vinicius végre szerződés hosszabbított, újra Real Madridról beszélünk, tehát nagyon-nagyon sok érdekesség lesz a találkozónak. Na de nézzük Ferencváros és magyar szempontból. Biztos vagyok benne, hogy Borbély Balázs nagyon sok játékosnak lehetőséget fog adni. Én úgy gondolom, hogy Fradi részről azért ez egy élmény lesz, tehát minden egyes pályára lépő játékosnak, szerintem a szakmai stábnak is, és mindenféleképpen a szurkolóknak is ez egy olyan meghatározó élmény lehet, ha nem is vetekszik azzal a bizonyos 95-ös bajnokok ligája mérkőzésen, amikor Albert Flóri góljával vezetett is a Fradi a Real Madrid ellen tétmérkőzésen, de azért itt szerintem egyrészt nagyon sok csere fogja meghatározni a mérkőzést, tehát azért nem arra kell számítani, hogy nagyon gördülékeny és látványos lesz a játék, de én bízom benne, hogy azért egy nagy élménnyel fognak a szurkolók gazdagodni.
Dodi, te mit vársz, és van egy jegyet? Ki tudsz-e menni a meccsre?
Ki tudnék menni, de nem megyek, mert a Fradi öreg fiúkkal egy küldetésünk van, megyünk Körös Ladányba, úgyhogy ott várnak minket, és nem csaphatjuk be az embereket, úgyhogy ott a helyünk, és remélem gyarapodik a Fradi család Körös Ladányban, és meg másnap Kisdorogon. Én is úgy érzem, hogy ez egy óriási, én gálameccsre számítok egész pontosan. Ami José Mourinho-nak egy nagyon fontos elkészülési meccs, de szerintem Jude Bellingham és Mbappé még nem lesz, mert a VB után megkapták a kötelező szabadságukat. Ettől függetlenül egy ünnepi mérkőzés lesz, és a Fradinál Borbély Balázsnak lehetősége lesz most sanszot adni olyan játékosoknak, akik eddig kevesebbet játszottak, és biztos vagyok benne, hogy ki is használja ezt a lehetőséget, mert nagyon, nagyon komoly sorozat előtt áll a Fradi, elég csak a zsabzsai visszavágóra utalni, meg hát utána a bajnokságban sok meccs elmarad, el kell halasztani ezeket a meccseket, és hát a bajnokság nem úgy indult, ahogy szerettük volna. Úgyhogy szerintem figyelembe vesz minden apró momentumot Borbély Balázs, amikor kijelöli a kezdőcsapatot, meg azt, hogy mennyi lehetőséget ad a fiataloknak, vagy a kevesebb lehetőséghez jutó játékosoknak.
Igen, ugye a két Európa Liga mérkőzés között vagyunk. Ilyenkor úgy gondolkozik egy vezetőedző, hogy ez egy ilyen kötelező mérkőzés, ami rendelkezésre kell állni, vagy úgy, ahogy te mondtad, hogy jó, akkor hozzuk ki ebből a maximumot, és akkor adjunk lehetőséget játékosoknak. Esetleg ez egy kicsit olyan változatossá teszi, ugye itt a tétmeccsek közötti időszakot, szóval hogyan kell erre tekinteni, mondjuk vezetőedzői szempontból.
Úgyhogy a klub érdekét kell néznie mindenkinek, edzőnek, játékosnak, tehát a klub érdeke pedig az, hogy itt legyen egy ünnep, és nagyon komoly bevétel is lesz. Tehát amellett, hogy remek hangulat, a Real Madridot közelről láthatja 20, több mint 20 ezer néző, a játékosoknak is egy élmény lesz, és a felkészülést be lehet illeszteni, de szerintem azért Borbély Balázsnak a gondolatai már Lengyelországba járnak a következő meccsen, és mindig az a legfontosabb a következő meccs, de jó lehet felkészülésnek, meg ünnepnek, lelkileg, érzelmileg jó tehet a játékosoknak ez a Real Madrid elleni meccs.
Van esetleg olyan információt, hogy hogyan alakult ki ez a mérkőzés? Hiszen azért nem mindennapi, hogy a Real Madrid játszik bármilyen magyar csapat felkészülési mérkőzést, tehát a Real Madrid kereste meg a Fradit, vagy a Fradi részéről vették fel a kapcsolatot, és így tudták ide csábítani a Real Madridot, mert nekem meggyőződésem, hogy azért az a felkészülési programba beleillik részükről, és azért akármilyen mérkőzéseket azért nem kötnek le.
Én úgy tudom, hogy kölcsönös volt ez az igény, és nem a Fradi kuncsorgott. Na, tehát a Madrid itt van Ausztriában, közelben edzőtáborozik, és felmerült bennük, ugye játszott a Klagenfurtba is a Fiorentinával, ha jól tudom, és fölmerült, hogy a Fradival is játszanának, és így jött létre ez a kapcsolat. Tehát a Madrid vezetőinek az agyából pattant ki, és hála Istennek, hogy ez sikerült is összehozni, mert ez egy óriási ünnep lesz.
Dodi, te ott voltál egyébként 95-ben a Fradi Real Madrid hazai meccsen, ugye ez egy 1-1-es döntetlen.
Azon még én is ott voltam képzett.
Tényleg legendás, ugye, hihetetlen. Fel tudsz idézni emlékeket?
Hát ott voltam, persze, sőt, Madridban is ott voltam, amikor, uh-huh. amikor Raúlnak az első, Raúl González
igen,
első
igen, ott mutatkozott be.
Még arra is emlékszem, hogy néhány újpesti is elvegyült ott a Real Madrid ultra.
Én is emlékszem, a Real szurkolók Újpest kiáltásba kezdtek az 50. perc körül, erre emlékszem. Igen. Nem tudom, hogy az újpestiekkel, én nagyon nevettem.
Hát én nem annyira. De Florinak a gólja, Paco Bujónak lőtte, sokáig vezetett, és akkor nagyon jó eredmény volt. Nagyon-nagyon jó eredmény volt, és az egész sorozat úgy beleívódott az emberbe, nagyon nagy élmény volt. Mind a 6 mérkőzésen ott voltam egyébként, és a mai napig jó felidézni ezeket a meccseket. Még akkor is, ha komoly vereségek voltak, például ez a madridi, vagy például Amsterdamban az Ajax ellen, mert 4-0-ra kapott ki a Fradi, de senki nem hiszi el, hogy a 0-4 ellenére szenzáció. Nagyon jó játszott. Uh-huh. 18 fokos hidegben. De ez a Madrid meccs, hát ott napokkal előtte már ott álltak az emberek a pénztárnál, hogy jegyhez jussanak. Óriási túljelentkezés volt. És szerintem most a Népstadion is megtelt volna.
Jól emlékszem, hogy Simon Tibor volt az, aki a kinti meccsen rászólt a játékos társaira, hogy na jó, fejezzétek most már be a fényképezgetést, meg nem kell itt elájulni, hogy most itt vagyunk, meg nem kell túlságosan tisztelni az ellenfelet. Tehát ő volt az, aki azt mondta, hogy igenis mutassuk meg, és nem kell feltétlenül itt hajbókolni az ellenfélnek. Bármilyen nagy klubról is volt szó.
Nem ő volt. Zorán Kuntić szólt rá.
Kuntić?
Zorán Kuntić szólt rá, igen, ottan fotózkodtak, meg. De tényleg olyan volt, mint a turisták lennének, és mondta Zorán, hogy állj. Mi a Ferencváros képviseljük, és érezhető volt, hogy ő azért Szabadkán nevelkedett, tehát ő nem más mentalitást hozott, akárcsak Zorán Kopunovics, tehát nem véletlen.
Így kell hozzáállni holnap is, tehát tisztelni az ellenfelet, természetesen mindenki tisztában van vele, hogy a Real Madridról van szó, de megtenni mindent.
Hát előtte meg utána lehet tisztelni, a pályán nem kell. Ott tegye oda magát mindenki, mutassák meg, és ez egy kiugrási lehetőség a Fradi játékosainak is. Tehát itt országvilág, most mindenki tudja, hogy Budapesten szerepel a Real Madrid, még ha előköszönhető barátságos meccsen is, de akkor is óriási média érdeklődés lesz a meccs iránt. Tessék megmutatni, meg lehet mutatni, hogy ki mit tud.
Telt ház lesz, az biztos. Tőled kértek jegyet egyébként, vagy kértek, hogy szerez?
Folyamatosan töltött a telefon. Már úgy vettem föl, nincs jegye. Nem is köszöntem.
Minden esetre meglátjuk, hogy milyen hangulatban, milyen mérkőzéssel zárul ez a bizonyos 19 órától holnap kezdődő Ferencváros Real Madrid meccs. Dodi, akkor neked jó szórakozást, és a Fradi öreg fiúkkal vigyétek hírét a klubnak, bár gondolom, hogy titeket is hasonló szeretet és tisztelet fogad bármerre jártok, mint mondjuk a Real Madridot itt Magyarországon is.
Az biztos, és ezért is megyünk, mert ezt a szeretetet viszonoznunk kell, és amíg lehet, meg kell tennünk mindent azért, amit kaptunk a Fraditól, mert a Fradi nélkül senki maradtunk volna. Minden játékos, aki részt vesz ezen a túrán, pontosan tudja, hogy mit köszönhet a Ferencvárosnak, és próbáljuk is visszaadni.
Igen, és én Balaton szemesen láttam most nemrég, hogy tényleg olyan szeretettel lép mindenki pályára, és az autogramokat olyan türelemmel osztogatjátok, hogy látszik, hogy azért mentek oda, hogy a gyerekekhez, felnőttekhez közelebb hozzátok a klubot, úgyhogy Dodi, jó utat kívánunk nektek, és kellemes hétvégét, a hőkupula elmúlt, úgyhogy talán ilyen barátságosabb időben tudtok pályára lépni, mint mondjuk egy-két nappal korábban.
Köszönjük, de nálunk azért nagyon magas szintre került a hidratálás, tehát az ipocsünetet azért.
Kiszáradástól nem kell tartani, jó, ezt megnyugodva halljuk, rendben.
Hát ezt szoktuk mondani, így adok sok folyadékot, olykor vizet is.
Legyen így, Bánki Dodinak, nagyon köszönjük, szia, kellemes hétvégét.
Sziasztok!
Mi pedig hamarosan folytatjuk a sportreggelt.
Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.
Itt dobog bennem zene, dalokban életem sok fejezete. Volt, ami fájt és volt, ami nevettünk. Vadvízi evezésre beneveztünk. Annyi kaland és annyi történet. Ne gondold, hogy veled nem történhet. Jön az élet és megmutatja. Az ilyen, mint én, végig ezt kutatja. Közben passzod a limonádét. A kertben rendezzük a parádét. Rúgja vegáknak is készülünk. Vajon ez azt mutatja, hogy vénülünk? Volt annyi buli, ahol túltoltuk. Aztán hajnalban, ami volt, burkoltuk. De figyelj már, szülőkké váltunk. És normális ruhákban járunk. Na jó, még egyet, de ennyi tényleg. A DJ-nek szólja, arra téved. Nyomjon már be még egy pár régit. Mondom zenéket, de Vladimirit. Ne legyél hülye, ha szép nem vagy. Ha ember vagy, akkor a vérem vagy. Igen, az azt jelenti, hogy szeretlek annyira. Hogyha kell, elengedlek. Csak repüljünk tovább, csak életen át. Mert ránk vár még sok millió világ. De még itt vagyok, ide dob barátom. Hol a gondom, basszus, nem találom. Mióta rájöttem, hogy az út milyen. Néha fönn, néha lesz, szóval pont ilyen. Minden pillanat visszhangja végtelen. Csak te meg én, ott a képeken.
Itt még dőbörög a házam, még a szívünk dobog. A zászlókon szamuráj, a fejünk felett lobog. A balatoni lázból soha nem gyógyulunk ki. A 67-es úton irány a Duna parti. Itt még dőbörög a házam, még a szívünk dobog. A zászlókon szamuráj,
és ez nem csak annyi, hogy mi most a divat. Pacsimat küldöm a rockereknek, a világra jöttetek rossz gyereknek. Itt az élet a legjobb méreg, így csak magadtól kell félned. A mértéket neked kell tartani, a lényeget sorok mögött hallani. Mert úgy elillan minden szép évünk, most majd netezünk, eddig meg tévéztünk. Érdemes figyelni a jelekre, nem a videóban a hülye gyerekre. Pedig amíg csak élünk és meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. Ezért nem maragszom már senkire, se a vidékire, se a pestire. Mert én nem leszek piros, se kék csapat, az internet mocskától véd magad. Pacsimat küldöm a föld bolygónak, hogy ilyen türelmes, hogy lesz még holnap. Nézek és látom, hogy rád férne a gőz, tereszteni ülj a bárszékre. És meséld el, utána táncolunk, igen, ezért jöttünk, hogy változzunk. És én változtam, és még fogok is még, a gyűlölet útján minden elég. Ez jegyezd meg örökre, testvér, ha már ilyen világra születtél. Ahogy gyógyulni vágy milliónyi sebb, minden nap öntözd a lelkedet. És adj annak, akit a hiány mar, hogy mosolja, mondják, ez magyar.
Itt még dőbörög a házam, még a szívünk dobog. A zászlókon szamuráj, a fejünk felett lobog. A balatoni lázból soha nem gyógyulunk ki. A 67-es úton irány a Duna parti. Itt még dőbörög a házam, még a szívünk dobog. A zászlókon szamuráj, a fejünk felett lobog. A balatoni lázból soha nem gyógyulunk ki. A 67-es úton irány a Duna parti.
A 90-esekben, aki ott volt, az tudja, miről beszélek. Nem volt annyira menő minden, de akadt mögötte lélek. Annyi árkot ástak már közénk, hogy alig halljuk a másikat. Ez Funk a Deliferi Kecskemétről, és dalban neked egy távirat.
Itt még dőbörög a háza, még a szívünk dobog. A zászlókon szamuráj, a fejünk felett lobog. A balatoni lázból soha nem gyógyulunk ki. A 67-es úton irány a Duna parti. A zászlónkon szamuráj, a fejünk felett lobog. A balatoni lázból soha nem gyógyulunk ki. A 67-es úton irány a Duna parti.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért választottunk, ettől féltük, hogy nem sikerül. Nem kell félni, nem kell félni.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
Folytatódik a Sportreggel, a stúdióban továbbra is Gyurta Gergely, Bene Ferenc és Szabó Szilvia, és ahogy a hallgatók már megszokhatták, péntek lévén a vonalban itt van velünk Kemény Dénes, korábbi vízilabda szövetségi kapitány, háromszoros olimpiai bajnok kapitány. Szia Dénes, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Jó reggelt, reggelt.
De egy nagyon érdekes témát boncolgattunk itt az adás során. Hibázhat egy sportoló, és hát nyilván rossz a kérdés, mert természetesen hibázhat. Inkább arra vagyunk kíváncsiak, hogy mennyire tolerálható ez, és hogyha visszaemlékszel vízilabdában a te esetedre, jártál-e úgy, hogy hibázott a játékos egyet, kettőt, hármat, mikor jön el az a pillanat, amikor lépned kell, és hát egy idő után már nem tudod ezt tolerálni.
Ez érdekes dolog, mert ugye ugyanaz a hiba lehet jelentős. Egyébként belehallgattam az adásba, tehát hallottam például a Baggio példát. Lehet jelentős, vagy lehet kevés. Szerintem a Baggio esetében egyébként azért fújták ennyire föl, mert ő csinálta, mert egy Robbie Baggio hagyta ki, de tényleg érdekes, mert nem volt jelentős. Tőle függetlenül egyébként úgy nézett ki, hogy az a 11-es rúgás verseny.
Így van.
Az a szétlövés, az egyébként vereség az olaszoknak. Na mindegy, én azt mondom, hogy szét kell választani. Ugye, amíg a meccsnek nincs vége, addig előre nézünk. A meccs közbeni hibákat, azokat szerintem úgy kell kezelni, vagy legalábbis én próbáltam mindig úgy csinálni, hogy a maradék időszakának ne legyen jelentősége, vagy esetleg még valamit pluszba tudjál belőle kamatoztatni. Ilyenkor mindenképpen kell egy-két mondat, egy grimasz, vagy valami a játékos irányába, hogy támogasd abba, hogy ezen át tudjon lépni, és úgymond majd megbeszéljük. Ez eléggé klasszikus például a kapushiba gól, ezt egyébként korábban már nagyon neves és eredményes edzőktől láttam először, hogy mindig, amikor hibázott a kapus, külön figyeltek arra, hogy megnyugtassák. És ugye láttok olyan edzőket is, amikor hibázik egy kapus, és akkor van egy gesztusa, ami még tovább ront a helyzetet. Tehát itt ez nagyon fontos, mert előre kell nézni. Aztán persze, ha már lefújták, és vége, és van egy vagy két nap a következő, vagy fociban 3-4 nap, akkor minden pontosan át kell beszélni. És én ebben gyorsan visszadom a szót, ebben azt tapasztaltam, hogyha szakmai okokat találsz meg, azzal tudsz adni lelki támaszt. Tehát nem a lelkét pátyolgatod, hanem igen, de tudod, hogy ilyenkor nem tudom, ahogy koordináltad magad, ez meg azt pedig gyakoroltuk is, jobban figyelj rá, de nem érdekes, mert most holnap nincs meccs, majd gyakoroljuk, 10-szer megcsináljuk. Jó, és akkor legközelebb más lesz, és akkor ez egy olyan kapaszkodó, ez egy ilyen szakmai típusú kapaszkodó, amivel aztán át tud lépni a lelki traumán, amit neki ez okozott. Most ez a meccs közben, a meccs vége felé, döntetlen állásnál, vagy mit tudom én, ami tényleg a végeredményt befolyásolja, és fontos meccs, mondjuk egy éremmeccs, egy világverseny, vagy ilyesmi, hát az azért nehezebb, mert utána rögtön, vagy nagyon rövid időn belül vége van a meccsnek, és akkor utána van, mit tudom én, hónapok, mire újra lesz egy válogatott esemény, vagy akár még klubszinten is, mondjuk egy bajnok döntő vége felé egy hiba, ami aranyérembe kerül, hát akkor pont egy évet lehet várni az újabb bajnoki döntő. Mit tudom én, harmadik vagy ötödik mindent eldöntő meccsének az utolsó másfél percére, hogy akkor én javítsam ki az egy évvel korábbi hibámat. Ez egy lényegesen nehezebb dolog, de itt viszont sok idő van rá. És én azt gondolom, hogy itt is alapvetően egyébként azt kell átmenni, ami a könnyen, hogy mi volt a technikai hiba, nem pedig azt, hogy esetleg te ezt a nyomást nehezen kezeled.
Dénes, te alkalmaztál olyan módszert, hogy van egy meccs, és odaadod a felvételt a játékosoknak, akár a kapusnak, akár a mezőnyjátékosoknak, hogy ők otthon elemezzék ki, hogy mit hibáztak. Tehát, hogy a saját teljesítményükről mondjanak véleményt, vagy inkább mindig te mondtad el, hogy na ez volt rossz, vagy az volt rossz.
Én ennél sokkal rosszabb voltam. Én nem a meccset adtam oda, hanem őt. A gyorsomat csinált 3-5 perc vágást a játékosról, megkértem, hogy rakja szépen sorba a hülyeségeket, majd egy pillanatra a másikra pedig ugyanezeket a szituációkat, hogy jól csinálta. És nem ültem be mellé, amikor megnézzük. Mert úgy gondoltam, hogy azzal is erőt adok neki, hogy elfogadom, hogy ezt most saját tudni úgy kezelni, ugyanék, hogy én magyarázkodnék, annyira evidens a dolog, hogy mikor csinálja rosszul, mikor csinálja jól, hogy, hogy erre úgy fog reagálni utána, hogy meg kelljen szégyelje magát a következő meccs után. És ilyenkor általában csak annyit csuktam a fülébe, hogy zárkozz be a szobába, és egyedül néz meg.
Tehát akkor ez hatásos volt.
Ne is legyen. Én ezt láttam helyezt meg. De volt olyan játékos, aki hajlamos volt teríteni a hibát, tehát ő csinált egy szaros hibát. Tudta ő is, minden játékostárs, de nem volt ebből cirkusz, mentünk tovább, végül esetleg ugyanúgy nyertünk. És amikor mondjuk csapatszinten néztünk vissza szintén egy ilyen összevágott 8 perces összefoglalót a meccsről, és ehhez a hibához értünk, akkor visszatekertette, és elmondta, hogy ki mindenki hibázott.
Csak ő nem.
Magyarul saját magát is közé mondta, de hirtelen lett 4 hibás. És akkor már ugye nem egyértelműen csak az övé volt, ami egyébként egyértelműen csak az övé volt, és igazából rendes gyerekek voltak a játékosaim, mert senki nem vetette ezt a szemére, hanem úgy csináltuk, mint a megkajáltuk volna. A hátrahúzós cselt, igen, tényleg többen hibáztak, stb. És akkor nagy volt, hogy legközelebb nem csinálja meg, már csak azért is, mert hogyha már magyarázkodnia kellett, akkor biztos, hogy figyelni fog, hogy ilyen hibát nem csinál.
Picit én arra szeretnék azt szeretném megkérdezni, hogy volt olyan példa, hogy egy élsportoló, egy játékos beugrott a vízbe, és volt egy képszakadás, amikor elszakadt a cérna nála, és olyan óriási szarvas hibákat vétett, vagy akár önmagát lehúzva olyan hibákat csinált, ami nem volt belekalkulálva. Ilyenkor lecseréled, és beszélsz vele meccs közben, vagy tovább hagyod a lehetőséget ott a vízben, és hagyod, hogy önmagát kihúzza abból a negatív érzésből, formából?
Hát szemben a focival ugye mi vissza is tudunk cserélni.
Bizony.
Tehát én minden további nélkül lecserélhetem. És az ilyen szint azért nem nagyon volt teljes alagút, de azért olyan volt, hogy a saját tudásához képest mondjuk 40-50%-on produkál, hibázgat, és kezdje elveszíteni az önbizalmát. Volt 2-3 játékos, akinél ez tipikus volt. Hiába volt már olimpiai bajnok, minden meccsen újból meg újból a saját magabiztosságát, önbizalmát a mérkőzés első egyharmadában jó megoldásokkal kellett biztosítsa, és akkor utána tudott szárnyalni. De amikor ezek a jó megoldások nem jöttek, akkor viszont úgy lehetett látni, hogy beleszenved, hogy így mondjam. Ilyenkor azért le lehetett cserélni, de nem egyedül, hanem tudom, lecseréltem 3-at, persze nyilván azért volt, mert őt le akartam cserélni, csak én ne legyen annyira feltűnő. Megnyugtattam egy fél maradal, és utána, amikor visszaküldtem, olyan dolgot kértem tőle, amit éjszaka nagyon jól csinál, és 2-3 ilyen nem nagyon fontos, de kisebb sikerélményekkel próbáltam, hogy átessen azon a holdponton. Most nagyon jól hangzik itt, így tudom, hogy milyen klassz volt, azért nem azt, hogy mindig sikerült, de ez egy olyan metódus volt, amivel legalábbis a saját részemben megtettem mindent, hogy rendbe jöjjön. Egyébként előfordult, hogy ugyanúgy nyertük. Arra is gondolok, hogyha most két játék, aki küzdik a saját magabiztosságával, az lehet, hogy ma nem probléma, mert nyerünk 2-3 góllal így is, de következő meccseken, egy világversenyen egyre fontosabb meccsek jönnek, szükség lesz rájuk. A meccsen meg elérjük azt, vagy elérjem azt, hogy újból úgy játszom majd, ahogy tud, mert legközelebb már mindenkinek kivont karddal kell a fedélzeten álljon.
Mi van abban az esetben, ha mondjuk egy kapus mérkőzésről mérkőzésre rosszul teljesít, és annyira beleesik egy önhibáztatásba, hogy egy ilyen negatív spirált képes saját maga körül is, és ebből az önhibáztatásból hogy lehet kirángatni? Tehát ilyenkor beszélgetni kell vele, valahogy visszahozni, vagy pihentetni, vagy pont ellenkezőleg inkább a következő mérkőzésen adni neki lehetőséget még?
Szerencsére nekem világosan ilyen nem volt. Tehát olyan, hogy egy kapus olyan szinten kerüljön negatív fázisba, hogy ne nagyon legyen használható, mert ha le is cseréled, a kispadon a cserekapusnak óriási jelentősége van, mert hogyha a védőkapussal gond van, akkor te őt beteszed, akkor neki meg kell fordítsa a meccset. Ezért nagyon fontos, hogy mind a két kapus jó paszba legyen. Mondom nekem, ilyen világversenyen nem volt, de ilyen hosszabb negatív időszakban a tréningeken tudsz dolgozni, amit az előbb mondtam, ugye, hogy szakmai okát megtalálod a hibának, az hogy csinálunk olyan kapus edzéseket, még akár meg is lehet súgni a játékosokat, hogy védessétek, tehát egy, mit tudom én, egy 20-30 centivel beljebb lövi a sarokhoz képest erősen a labdát, és akkor hatalmas félpályáig visszapattanó védései vannak a kapusnak, és akkor így vissza tudod hozni az önbizalmát, de akár azt is lehet, hogy nem szólsz a játékosoknak, csak picit nehezítettebb körülmények között löveted így sorozatban, nem tudom, fociban van, hogy
igen.
Gyakorlatilag öt játékos így félkörbe föláll a kapu előtt, az edző az fütyűrészik, mint a Rigó, és akkor minden fütyre jön egy lövés, ilyen másfél másodperceként, két másodperceként, épp annyi ideje van, hogy arrébb csúszik, és szembeáll a következő lövővel, vagy azt is lehet, hogy a szélsők fölváltva lőnek, tehát akkor meg többet kell helyezkedjen, de a lényeg az, hogy ez tud neki úgy, hogy na kijön, és amikor elmegy zuhanyozni az edzés végén, és utána, mit tudom én, megy a csapatebédre, akkor már úgy ül le, hogy na, ma jól dolgoztam, ma nagyon jól mehetett, ezek világsztárok, akik lőttek nekem, azt nem tudom, öt lövésenként, alkalmanként kaptam egy gólt, négyet kivéttem, vagy hármat kivéttem. Ugye az nagyon fontos volt az ilyen kapus edzéseken, hogy a kapufa, vagy a épp, hogy fölé mellé, az rossz lövés, mert az nem a kapusról, tehát csak az a lövés ér valamit, ami vagy gól, vagy védés, tehát el kellett találni a kaput hozzá, mert akkor edzés a kapusnak. A kapusnak nem edzés, a lövés zúgó kapufány. Uh-huh. Az edzés, hogyha ha hibázik annyiba, hogy gólt kap, vagy kivéd. Uh-huh. Igen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon sokszor maga a munka az, ami ad egy széles lökést. Sokszor meccs közben is elmegy a csapat, a valóságban a taktika nem működik, de a következményeképpen nem játszunk jól, mert nem jó a taktika, amit kigondoltunk, és az ellenfél vezet, és te belenyúlsz a taktikába, és ezzel adsz egy pszichés támogatást a játékosoknak, mert az új taktikával, vagy a megváltoztatott taktikával elkezd a játéképpen jobb lenni, és akkor átesnek azon a holponton, hogy kijönnek az alagútból, ami addig volt.
Eddig játékos szemszögből néztük ezeket a szituációkat, de akasszuk a hóhért. Mi van akkor, hogyha az edző, aki éppen egy negatív flowban lévő, érzésben lévő napot fog ki, és ez rányomhatja a bélyegét az egész csapatra, vagy amikor az edző kerül egy kicsit rosszabb mentális állapotba, akkor a csapatra nincs akkora hatással?
Hát, hogyha jó a csapat és az edző, hogy mondjam, az előbb mondtad ezt a flow-ja, akkor ezt megérzik a játékosok, és segítenek az edzőnek. Tehát volt egy olyan Unikum kupa, most tornák voltak, hogy szerdától vasárnap tartott minden este egy meccs, minden este Margit-szigeten 4000 ember, azért ez egy komoly pszichés terhelés, még akkor is, hogyha esetleg van egy-két közepesebb ellenfél, és nem mindenki, mit tudom én, várhatóan olimpiai elődöntős vagy döntős csapat. És gyakorlatilag a negyedik mérkőzés végére, tehát szombat estére már megnyertük a kupát, ha akár vasárnap délőtt ki is kaptunk volna, az addigi eredmények alapján már az is belefért volna, mert az, aki esetleg pontszámba utolér, aztán megvertük, és akkor az egymás sem eredmény, mit tudom én. A lényeg az, hogy már nem volt különösebb a jelentőség, és akkor vasárnap délelőtt is ott volt ugye a Margit-sziget, ez a 4000 ember. Én meg szerdától vasárnapig mindig délelőtt edzés, este meccs, utána én elemzem oda-haza a meccset, másnap már a délelőtt edzésen a következő napot bemutatom, stb. Nagyon elfáradtam 4 egymást követő nap így, és azt mondtam nekik vasárnap délelőtt, hogy na, én most leülök, és én nekem ezt a legjobb helyem a nézőtéren, mert én a kispadról jobban fogom látni, mint a nézők, viszont én már teljesen kész vagyok, mondtam nekik, az ötödik nap, hogy csináltak meg egyedül. Kimentem az öltözőből, amerikaiakkal játszottunk, egyébként akkor nagyon erősek voltak, talán ez az aténi olimpiai ciklusban volt, és 17-5-re nyertek a fiúk. Úgyhogy elgondolkoztam, hogy kellek-e
ide. Nem, én szerintem miattad, vagy érted, nyertek. Hozzunk egy kis...
ez is érdekes volt így.
Hozzunk egy focis témát, és ugye közismert, hogy te Manchester United-et nagyon szereted és követed. Ugye a csapat hátvédje Harry Maguire sokszor a szurkolók céltáblája. Azért a közösségi médiában kap hideget, meleget. Mit csinál egy jó vezetőedző? Figyelmen kívül hagyja ezt, hogy esetleg a játékos a frusztrált, ugye a középhátvédje mondhatjuk, tehát ott a csapat védvonalában egy főszereplő, aki céltáblává válik, és esetleg frusztrált lehet ezektől a kritikáktól, vagy azt mondja, hogy nem baj, én bízom benned, játszatlak, és húzd ki magad a csávából. Szóval mi a jó taktika szerinted?
Hát először is sportszakmailag azt kell mondjam, hogy ő egyel van csak jobb helyzetben, mint a kapus, mint középső védő, tehát az ő hibája, igen, azért azt hasonlítják az eredményi jelzőtáblára, mint a kapusét, és hát, hogyha valaki nagyon sokáig ott sertepertél, az előfordul, hogy csinál egy hibát, és tényleg olyan világ van, hogy azonnal kiszerkesztik. Én azt kell mondjam, hogy nem tudom, vagy van jó pszichológusuk, vagy jó edzői voltak az elmúlt időszakban, ez a Ten Hag-nál is előfordult, vagy később a portugál edzőnél is, az Amorimnál, mostanában már kevésbé, de hát hogy mindenre van megoldás, lőtt egy-két győztes gólt az Anfielden, vagy a City ellen, már nem tudom, és azt mit az Isten, valahogy akkor már nem téma a korábbi hiba, mert azért ugye a United esetében egy szezonban két pontos ellenfél van, a City meg a Liverpool, tehát és én azt gondolom, annak ellenére, hogy egy középső védő, de az így a középső védők általában, mint a Van Dijk is, vagy korábban a Rio, vagy a Vidic a Unitedben, ő azért egyszer-egyszer betalál, egyébként talán nem is fejjel, hanem volt olyan, hogy lábbal lőtt győztes gólt, volt olyan, hogy befejelte, és azért ezek az eredmények, ezek teljesen rendben, akik mostanában nem látom, hogy foglalkoznának vele egy negatív hangjában.
Igen, igen, megbocsátottak neki, vagy nem tudom, hogy...
Hát szerintem ez volt
meg kevesebbet hibázik.
Ős lett néhány meccsen, és akkor már ugye hirtelen mindent elfelejtünk.
Mester, te azért kitűnő állatorvos is vagy, és azért az ott, mivel állatok életéről is adott esetben szó lehet, hogy ott kevesebb hibázási lehetőség van, mint a sportban, és talán az állatorvosi felelősség az segített megtanulni ezt a fajta nyomást elviselni a kispadon való létedben?
Én azt gondolom, hogy ez kölcsönös. Jó a kérdés, igazad van, ez egy érdekes téma, de szerintem, amikor elkezdtem dolgozni állatorvosként, sőt, amikor még az egyetemre jártam is, akkor a sport feszültségtűrés, amit te kitanulsz már gyerekként a sportban, mert gyereknek is van meccs, a gyerek is reggel gombóccal ébredt meg vasárnap. Amikor délelőtt van a gyerek meccs, nem tudom, a 10 éves gyerekeknek a meccse. Igen. Hogy na, ma lehetek a világ hülyéje, vagy lehetek én az egyik legjobb csapatba, és akkor ezekhez szépen hozzászoksz, ennél fogva nehéz helyzetekben, akkor én úgy elő tudtam kaparni az emlékezetemből gondolatokat, amivel aztán nem tudom, négyest, vagy esetleg ötöst is kaptam, miközben, hogyha nincs meg a sportmúltam, lehet, hogy azt mondják, hogy egyes, és tessék tanulni még két hetet, és visszajönni a pótvizsgára. És ugyanezt egy darabig szerintem a sportból vittem ezt a feszültségtűrést a nehéz döntésekre, mit tudom én, kutyamacska praxisban, mert ugye a nagy állattartás a gazdasági kérdés. Igen. Ott ugye nem akkora tragédia, hogyha most az állat életéről van szó, mert ott azt nézik, hogy mi volt a befektetés, és mi lesz ebből a haszon, de a kedvenc állatok nem nagyon fontos az állat élete, és miután volt már egy ilyen alap nehéz szituációkban jó döntést hozni múlt, ami ugye az élsportolóba kialakít, hát szerintem ez a kettő egy kézen fogva ment együtt. Tehát igazad van, fontos, és ezért én azt gondolom, hogy egyébként minden gyereknek kellene sportoljon, mégpedig teljesítmény csináljon, mert ez úgy kompletül az életre, akármit fogsz tenni, és szerintem egy segítség.
Egy percünk marad, de mindenképpen szeretném megkérdezni, ha már a gyerekeket behoztat, hogy utánpótláskorban jó az, hogyha azt mondják az edzők, hogy persze, vállald el, hibáz, hiszen ebben a korban pont ez a lényeg, hogy fejlődj, és most hibáz, és esetleg, hogyha most megtanulsz hibázni, vagy a hibákkal együtt élni, akkor az felnőtt korban a javadra válhat.
Én azt gondolom, hogy inkább kezelni kell, tehát az, hogy vállalja, és legyen bátor, azt mondom neki, de nem biztatom, hogy hibázzom, hanem kivárom, hogy amikor hibázik, akkor viszont próbálunk belőle tanulni. Ugye nekem a legkisebb fiam az 14 évesen, a 17 évesek között lett olimpiai trabban aranyérmes az ifi bajnokságon, fél éve csinálta, gyakorolta. Ő rajta látszott már, hogy korábban él sportolt, már más sportágakban, úszott, pólózott, stb., még focizott is. Mert amikor a harmadik rottét lőttek, az ugye alkalmunk 25 korong van, akkor dől el ugye a 50 és 75 közötti korongoknál, és a feszültség mindenkinél gyengébb rottét hozott, ő pedig akkor a legjobbat.
Jó versenyző típus.
Tehát benne volt már az élsport, vagy az a sportmúlt, hogy ugye volt gólhelyzetben, mit tudom én, a vízilabda meccsen, és ami nyilván egy olyan feszültség, amit meg kell tanulni, meg kell ismerni, és kihozta belőle, aztán persze nyilván ezt is abba hagyta. De azt gondolom, hogy nagyon sok számít maga az, hogy te ezt csinálod, és ebben a helyzetben kell. Nyilván, hogyha valaki 10-ből 8-szor a feszültség, akkor kell beavatkozni is, de szerintem egyébként az edzőnek, sajnálom az összes speciális szakembert, de az edzőnek, az edző beszélje meg külső mentális dolgunkkal foglalkozó szakemberrel, de az edzőhöz kötődjön a sportoló.
Hú, jó volt ezt tőled is hallani, vagy ezt így megvilágítani. Nagyon szépen köszönjük Emény Dénesnek, és szép hétvégét kívánunk, Dénes, sportos
köszönöm
hétvégét.
Köszönjük
szépen, szép mi pedig hamarosan folytatjuk a Sportreggelt.
Ez a Sportreggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.
I can't resist it. műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Görögország beigazolt Vitális Milán, tovább emelkedett a Duna vízszintje, néhány fokkal enyhül a kánikula, Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Vereséggel kezdett a labdarúgó konferencia liga selejtezőjének harmadik fordulójában a Győr és a Debrecen is. A magyar bajnok Eto'o a Lett Riga otthonában kapott ki 1-0-ra, míg a DVSC hazai pályán maradt alul 3-0-ra a Dán Kőbenhávennel szemben. A bajnoki címvédő Eto'o FC-től távozó Vitális Milán a görög élvonalban szereplő Varga Barnabást is foglalkoztató AEK Athénhoz szerződött. A klub tájékoztatása szerint a 24 éves középpályás 2030 nyaráig írt alá. Ma este kezdődik a labdarúgó OTP Bankliga harmadik fordulója. A hétvége nyitó mérkőzésén az MTK Puskás Akadémiát fogadja 17 óra 30 perctől. A találkozót az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió is élőben közvetíti. Az eddig veretlen magyar női ifjúsági kézilabda válogatott nem jutott be a legjobb négy közé a romániai korosztályos világbajnokságon, miután a negyed döntőben 24-20-ra kikapott Dániától. 32-27-es vereséget szenvedett a belgrádi korosztályos Európa-bajnokságon, a legjobb 8 között a magyar férfi ifjúsági kézilabda válogatott is. Mindhárom magyar női öttusázó sikerrel vette az elődöntőt az isztambuli Európa-bajnokságon. Guzi Blanka, Erdős Rita és Bauer Blanka is ott van a döntőben. Rózsahegyi Bori remekül teljesített az U20-as atlétikai világbajnokságon. A 19 éves tehetség negyedik lett a távolugrás döntőjében.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal köszönetet mondott mindenkinek, aki az utóbbi napokban megfogadta a kormány javaslatait és hozzájárult az energiahelyzet stabilizálódásához. Közben estére tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje. A hétvégéhez képest már 11 cm-t nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken eleredt az eső. Megköszönt az elmúlt napok felelős és tudatos energiafelhasználását a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök. Forsthoffer Ágnese mellett elismerően nyilatkozott arról, hogy sokan a mindennapokban is folytatni tervezik az energiatakarékosságot. Jövő héten ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik a hétfői ülésnapja. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, államháztartási szabályok módosításáról. Szó lesz még a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos szabályokról is. Eltávolították a tűzszerészek a budai alsórakpartnál a Dunamedrében megtalált robbanótesteket. A szakemberek szovjet betonromboló gránátot, német utánpótlás konténert, valamint egy 19. századi ágyugójót is kiemeltek a folyóból. A második világháborús fegyverek közül többet nem lehetett a helyszínen hatástalanítani, ezért azokat rendőri kíséret mellett egy kijelölt helyre szállítják, ahol megsemmisítik azokat. Iskola kezdésre újraindulhat a forgalom a Flórián téri felüljáró most készülő szakaszán is. Megkezdődött az új aszfalt burkolat beépítése, közölte a BKK. A nagy hűség ellenére folyamatosan dolgoznak a felüljáró felújításán, a nemzajos tevékenységeket éjszaka végzik. A közlekedőktől továbbra is óvatosságot kérnek. A tavainál több szabálytalanságot tártak fel a pénzügyőrök a nyári szezon első felében a Balatonnál. Július eleje óta már csaknem 1500 ellenőrzést végeztek, minden ötödik esetben szabálytalanságot tártak fel. A legtöbb esetben a nyugtaadást mulasztották el a szolgáltatók, de az online pénztárgépek használatával és alkalmazottak bejelentésével is több helyen gondok voltak. Az ellenőrzések a nyár végéig folytatódnak.
Közlekedés.
Az M1-es autópályán a Tatabánya és az M0-ás autót között kiépített terelésben Budapest felé a 60-as és a 16-os kilométer között szakaszos, néhol araszoló torlódás nehezíti a haladást. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Enyhül a kánikula, de továbbra is meleg idő lesz a hétvégén. A több órás napsütés mellett ma főként a Dunától keletre lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, délután általában 30-35, késő este 19-27 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Vagy, mint egy rossz cipőből ringasd el magad. műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
Az utolsó fél órájához érkezett a mai Sportreggel a stúdióban. Bene Ferenc és Szabó Szilvia, Gyurta Gergelyt elengedtük, hiszen az M4 Sporton élőben követhető az úszó Európa bajnoksága nyílt vízi szakág női 3 kilométeres kieséses versenye zajlik éppen, és ott szakért Gyurta Gegede. Nagyon érdekes dolgokat mondott ő is itt a hibázó sportolókkal kapcsolatban, is jó, hogy ahogy egy úszó látja ezt, egy egyéni sportból jövő sportoló. De egy kicsit térjünk most már vissza a hétvégi NB1-es fordulóra. Ugye a Ferencváros Real Madrid mérkőzés miatt a Fradi Győr találkozót elhalasztják, viszont 5 mérkőzést megrendeznek, köztük ma 17 óra 30 perctől kezdődik az MTK Puskás Akadémia mérkőzés, és Feri, sokszor idéztelek téged a héten, hiszen az első forduló után azt mondtad, hogy ebből nem szabad semmit kikövetkeztetni, mert jön majd a bajnokság további része, és tényleg így történt. Hogy az első fordulóban történtekre teljesen rácáfolt a második forduló, úgyhogy ennek fényében most a harmadik fordulóban mit vársz például a mai MTK Puskás mestől?
Hát igen, én mindig azt szoktam mondani, hogy azért egy 4-5 fordulót várjunk, hogy kialakulnak a csapatoknak a valós szintje, karakterisztikája, tudása. Én azért az MTK-val kapcsolatban ugye most második helyezett, de hát mondom, ilyen két-három forduló elteltével még korai dobogó esélyekről beszélni, de minden esetre azért sokkal hatékonyabb az MTK-nak a csapatjátéka, mint tavaly, és hogyha megtartják ezt a kiegyensúlyozottságot, hiszen valljuk meg őszintén, a honvédelem azért benne volt a vereség is, de a találkozó folyamán mindvégig egy kiegyenlített találkozóról beszélhettünk, és még 0-2-ről is föl tudtak jönni, visszaálltak, vagyis visszajöttek a mérkőzésbe, tehát mintha mentálisan erősebb lenne, csapategység szempontjával erősebb lenne ez a mostani MTK. Ugyanakkor a Puskás Akadémia ugye szélsőségesen teljesít egyelőre, a hazai pályán lévő Kisvárd elleni vereség dacára én azt mondom, hogy nem esélytelenek az MTK otthonában. Én azt látom, hogy jelentősen megfiatalodott a keret, de azért még ott vannak kulcspozícióban a meghatározó játékosok. Na, ez lesz a kérdés. Nagyjából a fiatalokkal kapcsolatban nincs kételjem, nagyjából meg tudom állapítani, hogy mire képesek, de a Puskás Akadémiának a szereplése, hogy hogy alakul a bajnokság során, az nagy mértékben függ az idősebb, tapasztaltabb kulcsjátékosok teljesítményétől.
Tehát mondjuk van egy vezetőedző, aki azt látja, hogy az első fordulóban idegenben nyert a csapata, most mondjuk a Puskásról beszélek, a második fordulóban otthon kikaptunk. Nem esik kétségbe, hanem azt mondja, hogy amit te, hogy még sok van vissza a bajnokságból, és legyen ez egy stabilabb játék, tehát nem kell egyikből sem, másikból sem túl sokon következtetés levonni?
Hát Babu Levente vezetőedző helyébe kapkodni vagy pánikba esni semmiképpen sem kell, hiszen a Kisvárd elleni mérkőzésen is gyakorlatilag az első fél időt azt Puskás szempontból el lehet felejteni, de a második fél elején nagyon jól jöttek ki a mérkőzésbe. Véleményem szerint jól nyúlt bele a találkozóba a csapatával Babu Levi is, és a fordulópontokból rosszul jöttek ki ezeken a mérkőzéseken. Amint talán változtatniuk kell, azok az az, hogy eddig minden mérkőzésükön volt kiállítás, tehát azért ez megtizedeli a csapatot, most is ugye Brandon eltiltott lesz, meg hát gyakorlatilag saját magukat verték meg. A Kisvárda igazából az ellenfél hibáiból élt, és ezt nagyon okosan kihasználta, amint a Puskás dobta ezeket a hibákat, és ezáltal megérdemelten nyert. Azért az NB1 ez egy olyan bajnokság, ahol könnyörtelen kihasználják a hibákat, és ha túlságosan fiatal átlag életkori csapatod van, akkor arra jellemző a szélsőséges teljesítmény, de hát a rutinosabb játékosoknak kell jelenteniük a kiegyensúlyozottságot.
Mondod a fiatal játékosokat, például azt néztem, hogy a Kispestben Szamosi 19 éves, 18 éves Somogyi, 23 éves Csontos, ők lőtték a gólokat, tehát a Honvédnál jól működik ez a magyar fiatal játékosoknak való lehetőség adás, vagy
hát egyelőre jól működik, hiszen ha szerencsés körülmények között, de nem érdemtelenül azért egyenlítettek Kisvárdán, most pedig egy kifejezetten jó találkozón hajszára voltak az MTK legyőzésétől, tehát egyelőre, amit Jakobácsi művel a csapattal, a számomra nagyon szimpatikus, ugyanakkor elképesztő teljesítményt nyújtottak a fiatalok, tehát a Somogyi testvérek nagyszerű futballt nyújtottak, különösen Somogyi Tamás 2009-es születésüként élményszámba ment, amilyen labdákat adott, amilyen finom lába van abból a szempontból, hogy úgy érinti meg a labdát, olyan ütemekbe adja a támadó harmadba a passzokat, hogy se nem rövid, se nem hosszú, pontosan úgy rúgja külsővel, belsővel a labdát, hogy a támadó felé csavarodjon, védőtől távolodjon. Szóval komoly játék intelligenciával rendelkezik a játékos, amennyiben így tud fejlődni és megállja a helyét az NB1-ben, biztos vagyok benne, hogy komolyan piacképes játékossá fog válni. Ugyanakkor a testvére Somogyi Ádám nagyon jól futballozott, gólt is szerzett még hozzá, szépségdíjas találatot, és nagyon komoly futó mennyiséget tettek le a pályára. Ugye pont ez a klasszikus hőkupolás mérkőzés volt, ha már téged idézzelek, 40 fokban volt a találkozó, és én arra számítottam, hogy azért játszatja Jakub Atya fiatalokat, hogy gyakorlatilag szétfussák az MTK középpályáját, és utána majd jönnek a rutinosabb játékosok, és vagy kijavítják a fiatalok hibáit, vagy megnyerik a meccset, és korán sem így történt. Az, hogy többet futottak a Honvéd fiatal játékosai, az adott volt, de kifejezetten minőségileg is hozzátettek a mérkőzéshez. Tehát egyelőre mind a két újonc, ide veszem ugye a Vasast is, nagyon szimpatikus és jó futballra rukolt elő az első két fordulóban.
Ugye a Kispest Paksra látogat, a Paks vajon melyik arcát mutatja, mert azért ő tőlük is láttuk az első és a második fordulóban, hogy mire képesek, közben volt a Panathinaikos elleni párharcoval, Bognár György együttese most mire lesz képes, és a Honvéd mire lesz képes Pakson?
Igen, hát Pakson azért nem könnyű nyerni, tehát egyértelműen a hazaiak az esélyesek. Nekem az volt furcsa a Paks játékában, hogy azt megszoktuk, hogy a Paks egy nagyon támadó futballt játszó csapat, nagyon úgy van kalibrálva a csapat, hogy még a középpályán is támadó játékosok voltak, sőt Bognár György most úgy alakította ki a kezdőt, hogy kifejezetten csatárok voltak középpályás pozícióban is, gondolok itt mondjuk Hánra, vagy akár olykor a visszalépő Harasztira, hogy egyértelmű, hogy a Paks mérkőzésein mindig sok gól van, a Paksra lehet számítani, hogy gólokat fog szerezni, ez meg is van, de az, hogy labdaszerzés, illetve labdavesztések után ennyire nyitott állásban legyen a csapat, az viszont megengedhetetlen, tehát így eredmény rovására fog menni ez az egész. Az tény, hogy a három belső védő együtt még sose játszott, ahogy az Alegerszeg ellen pályára léptek, de azt nem lehet megcsinálni, hogy mondjuk a labdavesztés után nem kezdesz el hátrálni, vagy nem támadsz vissza rögtön a labda környezetében. Tehát gyakorlatilag nagyon-nagyon nyílt és nagyon-nagyon kontrasztható játékot játszott a Paks. Ebben pedig az Alegerszeg nagyon jó, úgyhogy hát így nem is lehetett más a végeredmény, mint hogy az alegerszegi győzelem. Ennyire nyíltan és ennyire sok hibával nem lehet védekezni. Bizonyára ez Bognár György ki fogja javítani, és szerintem a Paks meg fogja nyerni a mérkőzést.
Na, beszéljünk egy kicsit az Újpestről. A keleti ellenfelek sora folytatódik, ugye a Nyíregyháza és a Debrecen után most Kisvárda következik.
Így van.
Szombaton 17:30-kor kezdődik ez a meccs.
Az Újpest a Debrecen ellen eléggé dinamikusan futballozott, nagyon sok mélységindulás volt a játékukban, de ehhez kellett a Debrecennek egyrészt fokozatosan elfáradó csapatjátéka, másrésztről pedig ez a fajta magasan való védekezési stratégia, ami miatt volt terület mögöttük. Én most kíváncsi leszek, hogy az Újpest amennyiben egy ilyen Kisvárdával találkozik, amely most a Puskás ellen is úgy tudott nyerni, hogy olykor-olykor magasan letámadott, de az a mérkőzés nagy részében visszazárt a saját térfelére. Mit fog csinálni az Újpest egy olyan Kisvárdával, amelyik nem hagy maga mögött területet, tehát inkább kombinatív játékokkal vagy egyéni megoldásokkal kell mögéjük kerülni, illetve hát hogy fogja azt megoldani, hogy a Kisvárda lesz az, amelyik a visszaállásból gyors kontrákkal próbál majd érvényesülni, szóval sokkal nehezebb találkozó lesz az Újpestnek, mint a Debrecen elleni, viszont önbizalommal televárhatja mindkét csapat a mérkőzést. Nagyon sok fog múlni azokon, hogy milyen teljesítményt nyújtanak a játékosok a fordulópontokból, hogy jönnek ki adott esetben pontrugásokból a Kisvárda erős, tehát ott is lehet nekik egy nyerési pont, ugyanakkor az Újpestben azért vannak olyan játékosok, akik el tudják dönteni a találkozót egy-egy váratlan húzással.
Keleti rangadót rendeznek vasárnap 17:30-től, a Debrecen a Nyíregyházát fogadja. A Debrecen ugye 3-0-ra kikapott a Kopenhágától, a Nyíregyháza pedig 4-0-ra a Győrtől a legutóbbi meccsükön. Szóval két ilyen lejtmenetben vagy lévő csapat, vagy két csalódott csapat fog találkozni szerinted?
Én a Nyíregyházat nem nevezném ennek. Érdekes csapat a Nyíregyháza, tehát a tavalyi szezonban is volt egy-egy olyan mérkőzésük, amin teljes szétesést produkáltak, és rá néhány napra pedig rendkívül összeszedett szervezett csapatjátékot. Tehát én úy gondolom, hogy a Nyíregyháza az dacára a győri súlyos vereségnek szerintem önbizalommal telve várhatja ezt a mérkőzést, és ha azt a szervezett csapatjátékot nyújtják, amit az Újpest ellen nyújtottak, akkor akár Debrecenbe is esélyesek lehetnek, arról nem is beszélve, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly keleti rangadó, nagyon komoly tradíciókkal, a két szurkolótábor sem eszik egymás tenyeréből, szóval szerintem egy nagyon-nagyon komoly mérkőzésre van kilátás, és nagyon várom én személy szerint ezt a találkozót. A Debrecen a nagy kérdőjel, hogy ez a folyamatos vereségspirál és a kevés sikerélmény, most a Punic elleni továbbjutást vehetjük sikerélménynek, de nagyon-nagyon sovány továbbjutás történt, aminek örülünk természetesen, de valahogy nem látom a Debrecennek a csapatjátékát, hogy megfelelő lenne. Érdekes módon rendszeresen jól kezdik a mérkőzés elejét, de aztán 15-20 perc után ez elhal, lecsökken, és látványosan elfáradnak a mérkőzések utolsó szakaszára, de meggyőződésem, hogy nem azért fáradnak el, mert rossz kondíciós állapotban vannak, hanem mert egyelőre nem elég széles ez a keret arra, hogy a nemzetközi kupában és a bajnokságban is megfelelően teljesítsen. Ugyanakkor azért az figyelmeztető jel, hogy nagyon sok a sérültjük ahhoz képest, hogy még csak most kezdődött a bajnokság, és a sérültek jelentős része izomsérülés.
És ahogy már említettük, szombaton 19 órától Ferencváros Real Madrid mérkőzést rendeznek az Üllői úton, és hát azt megígérhetjük szerintem a nevedben a hallgatóknak, hogy hétfőn itt kezdtek Harsányi Levivel, úgyhogy kielemzitek ezeket.
Beszélünk
a találkozókat,
is,
amiről most esélylatolgatást adtál, de akkor már értékelni fogsz, úgyhogy lesz miről beszélni hétfőn is, hiszen hétvégén forduló, a Nemzeti Sportrádióban élőben követhetik majd a mérkőzéseket, ahogy az M4 Sporton is. Feri, véget ért a mai sportreggel, Gyurta Gergely már javában szakért az M4 Sporton az úszó Európa-bajnokságon, de jó volt vele, mert ő mindig egy ilyen szint hozza a sportreggelben. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Big Falvi Tamás, a hangtechnikus Bredák József és a társ műsorvezetők Bene Ferenc és Gyurta Gergely nevében a műsorvezető Szabó Szilvia. Hamarosan érkezik a folytatásban a visszajátszás Edvi Lászlóval. Adásunk pedig újra visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szép napot kívánunk mindenkinek, további kellemes rádiózást.
Szép napot mindenkinek, sziasztok!
Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.
Hey brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister, know the water's sweet but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Hey, brother, do you still believe in one another? Hey, sister, do you still believe in love, I wonder? What if I lose it all?
volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat.